Spanyol foci minden héten, elemzés minden szemszögből. Ez a Lost Trace Podcast.
És itt van velem Imi. Sziasztok, én Pongi vagyok.
Sziasztok.
Ő volt Imi, aki mondta, hogy sziasztok. És most mosolyog. Na, ez itt pedig már a 46. adásunk, ami nagyon sokadik adás, ha azt nézzük, hogy körülbelül egy éve kezdtük, és sok mindenre gondoltunk, hogy hova jutunk, hogy mi lesz. Most épp itt tartunk a 46. adásnál. A 45. az kimaradhatott esetleg nektek. Ez egy algoritmus probléma volt a Google termékeinél, a YouTube-on. Nem igazán dobálta föl az embereknek a 45. adást, úgyhogy akinek van ideje, nem csak heti aktualitások szerepeltek abban sem, úgyhogy jó szívvel ajánljuk, hogy azt is nézzétek vissza. Ez meg már a 46., ami Valentino Rossinak volt a MotoGP-n a rajtszáma, meg egyébként a Palladiumnak az atomszáma, úgyhogy mindenki megkapta a magáét, ki mit szeret, motorversenyt vagy a tudományokat, hiszen Imi a realista foci bloggal kezdett, úgyhogy ez is realista tudomány, a Palladium atomszáma. És mindezekre az elmés diskurzusokra ma sajnos nem tud Bálusz a partnerünk lenni, akinek olyan munkaügyi elfoglaltsága van, ami miatt sajnos a napokban nem tudja megoldani ezt a felvételt, úgyhogy ketten visszük ezt a sót. Ilyen adás már néha-néha előfordult az elmúlt egy évben, arra se kaptunk nagyon mérges visszajelzéseket, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is minden rendben van. Viszont...
Jól emlékszem, egyébként talán csak egy ilyen adásunk volt, nem az atletikus szezonértékelő tavaly.
Mert kettő. Egyszer én nem voltam, egyszer pedig még az original Bence nem volt.
Ha? Ja, akkor kettő, de az is régiek, tehát hogy
régi, nagyon
ebben a
régen.
Szezonban szinte minden adásban hárman voltunk, csak esetleg valakit helyettesített a Krisz.
Így van. Valahogy
most
így.
Most érettségére készül, úgyhogy azért
összesen ez a harmadik adás a 46-ból, ami ilyen, és szerintem ez még elfogadható, de aki nem fogadja el, az írja meg kommentben, hogy neki ez nem jó, és akkor
ez így ért.
Ott is bocsánatot kérünk majd írásban a kellemetlenségért, de azért igyekszünk kihozni ebből is valamit. Habár az állítások helyett Bálusz hiányában egy perces néma állítások vannak, úgyhogy azt az egy percet Imi kivágja, és ezért ti nem látjátok, de megyünk tovább a hírekhez. Ami pedig a bajnokok hétvégéje Spanyolországban, ugyanis több különböző szintjén is a ligáknak bajnokot sikerült avatni. Természetesen a legfontosabb az, hogy az élvonalban bajnokot sikerült avatni, a női és a férfi élvonalban is. A nőit a Barcelona nyerte meg, most már behozhatatlan előnyre szert téve, és a férfit pedig a Real Madrid nyerte meg, természetesen szintén behozhatatlan előnyre szert téve, különben nem hazudnám azt, hogy már biztosan bajnokok. Valamint a harmadosztályban is sikerült egy bajnokot avatni már, ahol a két madridi ifi csapat is szerepel, ott abban a csoportban a Castellón biztosította be az elsőségét, és ráadásul a bajnoki címet 35 ezer ember ünnepelte Castellón de la Plana városában, úgyhogy nagyon nagy ramazuri volt ott is a srácoknak, és innen gratulálunk. Így tovább.
Raktunk erről egy videót a spanyolfoci.hu Facebook oldalára egyébként pont most délelőtt, kedd délelőtt, úgyhogy ezt is ajánljuk mindenkinek, mert egyébként elképesztő fiesta volt.
Így van, a másodosztályban pedig hát annyi változás van, a legfontosabb, tehát a vezető helyeken nincs változás, a Lehen ez még mindig első, csak volt nekik, nem emlékszem mennyi, de legalább 5 döntetlenjük egymás után, talán még több is, és most végre sikerült megint nyerniük, úgyhogy az állandóan nyerő Valladolid előtt nem tudtak ugyan maradni, de 67-67 pontosok, tehát a két biztos feljutó hely az jelenleg az övék, itt még ugye van hátra, azt mondja, hogy 4 forduló, és biztos, hogy áldász küzdelem lesz, mert még mindig rengetegen tudnak feljutni, de ővelük majd foglalkozunk akkor, amikor végre valami eldől, vagy hogyha egy nagyobb rangadót tudunk nektek ajánlani. Addig is pedig tovább megyünk Sergi Roberto szerződés hosszabbítására, amit Imi elmesél nektek.
Hát nagy mesélni való nincs rajta. Egyelőre annyi van, hogy egy tárgyalás híja van, tán a hírek szerint annak, hogy lezárják az üzletet, és akkor maradni fog. De erről majd szerintem jövő héten megkérdezzük Báluszt, mert a barcelonás népléleket ő tudja leginkább képviselni, hogy ez most számára, számukra öröme, nem öröme. Itt csak egy gondolatot azért, hogy mégis adjunk neki valami narratívát. A Barca anyagi helyzetét nézve szerintem egy Sergi Roberto, aki elfogadja ezt a kiegészítő ember szerepet, ráadásul nagyon kevés pénzért, szerintem egy kiváló döntés, úgyhogy most független attól, hogy a hétvégén éppen nagyot hibázott, de egyébként meg a BL-ben meg voltak korábban ugye fantasztikus megmozdulása is, szóval szerintem ez egy teljesen korrekt deal lesz.
Így van, és reméljük, hogy Bálusz azért nem tud itt lenni, mert ott kell lennie a tárgyaláson, mert akkor majd nagyon sok belsős infót tud hozni, de erre viszonylag alacsonyak az esélyek. Semmit se zárhatunk ki. Majd ő elmeséli a jövő héten, hogy hol volt. Ezen kívül nagyon igazán más hírünk nincsen. A licit háború folytatódik, és most éppen úgy áll a Nike ajánlata a Barcelona irányába, hogy akár 190 millió euró is kijöhet a dealből, de erről az elmúlt hetekben mindig beszéltünk jó pár mondatot, úgyhogy most azt mondjuk már, hogy amikor bejelentenek egy aláír szerződést, majd akkor elbeszélgetünk erről. Addig is pedig itt van nekünk a Bajnokok Ligája, mint nagyon fontos téma, és itt most elsősorban, hát imit, persze én is láttam ezt a mérkőzést a Bayern München Real Madridot, de Imi sokkal részletgazdagabban tud mesélni nekünk az élményeiről, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesen kielemezte a mérkőzést.
Igen, ugye
De nem nagy,
készítettünk.
bocsánat, nem akartalak kellemetlen helyzetbe hozni, ugye nagyon részletesen nem fog Imi sem belemenni ebbe a meccsbe, ugyanis egy kiváló anyagot fog nektek ajánlani erről.
Igen, készítettünk a Mia Samia nevű Bayern München bloggal közösen egy beszélgetést, ott Rózsehegyi Tamás állt a rendelkezésünkre, és egy jó 50 perces beszélgetés sikerült, ami ugyan 20 percesnek indult, de hát nehéz ilyenkor ugye visszafogni a bagolylesőt, úgyhogy megoldottuk végül is, meg jó is lett szerintem nagyon. Ott viszonylag a meccset részletesen kibeszéltük, és ugye ez a Madridizmo 8. adásában került bejátszásra, illetve a Facebook oldalunkra is feltettük, úgyhogy ott mindenki meg tudja tekinteni, de azért egy röviden azért beszéljünk itt róla. Ugye az első 20 perc volt olyan, amit azért masszívan szerintem túl kellett élni, hát ott a 40. másodperces zené ajtóablak helyzetnél azért megállt bennem pár testnedv. Hát gondolom, azzal nem voltam egyedül.
Imi nem lesz 18-as karika rajta, úgyhogy légy szíves, a testnedveidet ne bontakoztas ki az adásban.
Igen, hát az ott ugye nyilván amiatt is, hogy a City ellen is sikerült 2 percen belül bekapni az első gólt, aztán itt a Bayern ellen is nem sok hiba volt neki, úgyhogy tényleg azért ijesztő volt, meg azért az első 20 percben elég keményen nyomott a Bayern, nagyon jól működött a pressingjük, csak aztán ugye ez kiengedett, és hát jött az a cross pass. Hát nem tudom, te mit gondolsz erről, amit most fogok mondani, de én finoman bejegyezném most már tényleg Toni Kroost egy aranylabda jelölésre. Nem is azt mondom feltétlen, hogy most nyerje meg, bár nyilván én talán annak örülnék a legjobban, de az, hogy legutóbb láttam, jó, nyilván ezek ilyen szurkoló, nem is tudom, szurkolói egyáltalán, vagy honnan jönnek ezek a százalékos esély vetítések, de hogy 3%-ot jelölnek jelenleg Kroosznak, és nekem van ugye erre egy kattanásom, amit már párszor itt azért kifejtettem, hogy szerintem a középpályások adják a legtöbbet a játékhoz, amiatt, hogy minden fázisban komolyabb a szerepük, mint a védőknek, illetve a támadóknak, és egészen elképesztő az a zsenialitás, ami Kroosból jön. Ugye itt látszódott a gól előtt ki volt lassítva pár jelenetben, videóban, hogy Kroos így mutatja Vininek, hogy most fuss arra. Nyilván Vini is zseniálisan kihúzta a védőjét, de az, hogy Kroos ott előre mutatja, hogy mit kell csinálnod, és még oda is adja milliméter pontosan azt a hosszú indítást, az egészen elképesztő. Itt csak Ez most csak egy kiragadott érv, tehát hogy nem ez a fő érv arra, hogy Kroos aranylabdát kapjon, de csak egy kis apróság, ami azért nem sokan vesznek észre, pláne azért, mert sokan mondják, ugye, hogy Kroos csak oldalra meg hátra passzol, bár mondjuk már azt utóbbi időben szerencsére ritkábban hallottam, de akkor se volt igaz. És hogy erre néztem direkt egy statot, az elmúlt három bajnokok ligája szezonban, itt és ugye azért a BL-t néztem, mert ezt a legnehezebb, tehát itt a legnehezebb jól teljesíteni, mert az ellenfelek is olyan minőséget képviselnek. Itt néztem ezen belül a progresszív passzokat hát yardban adták meg pontosabban itt a Statsheaden. És a védőket itt kivettem a listából, mert nyilván az, hogy a védő a kapustól megkapott paszt fölpasszolja a középpályáig, és abból lett egy 30 méteres passza, az nyilván csalás. Tehát itt a középpályástól fölfele levő játékosokat szűrtem le, és az elmúlt három szezonban a top 10. Első hely Toni Kroos, 2023-24-es szezon 607,1 yard per 90 perc. Második hely Toni Kroos, 2022-23-as szezon 573,7 yard per 90 perc. A harmadik Rodri, a szintén az idei szezon 515 yard. Tehát a Kroos idei meg Rodri idei szezonja közt 90 yard a különbség, azért ilyen 15-20%-os különbség simán van. És akkor még hozzátehetem, hogy a tizedik helyen még mindig Toni Kroos van. Ez a 2021-22-es szezonja. Rajta kívül itt ebben a, ha most a 11-et veszem, hogy jó indulatú legyek, a Kroos háromszor van ott, Kimmich kétszer, és Rodri van ott még kétszer. Tehát mutatja azt, hogy milyen elképesztő hozzáadott értékük van ezeknek a játékosoknak, és én úgy érzem, hogy nagyon alá van értékelve az, amit ők hozzátesznek. Nem tudom, te mit gondolsz erről?
Igyekszem röviden reagálni, hogy ne legyen 4 órás az adás. Előkerültek már máskor is ezek a témák. Az aranylabda egy bohóckodás, ahogyan azt odaítélik, amikor tavaly megkapta Messi, akkor is beszéltünk arról, hogy egyébként szakmailag a számadatok alapján tulajdonképpen azt, hát nem is túlzok, ha azt mondom, hogy azt csak Griezmannnak adhatták volna azt az aranylabdát, és természetesen ő szóba se került.
Hollandnak.
A Griezmann szóba se került, mint a legesélyesebbek egyike, hanem nem is tudom, 10. vagy 14. lett a listán, és így tovább, tehát ezeket úgy adják, hogy valóban nagyon felül vannak reprezentálva azok a támadók, akik gólokat szereznek, és egy
De
olyan...
Griezmann még ugye abban is...
Pedig abban is jó volt, igen, tehát tényleg az eredmények meg minden alapján szakmailag Griezmann kellett volna, hogy kapja, de ezen nem sértődöm meg, mert korábban is már 20 éve úgy osztogatták az aranylabdát, ugye mikor kapta utoljára kapus. Én el lehet képzelni, de nehezen, hogy azóta 25 éve, szinte, vagy kb. 25 éve nem kaphatta volna meg kapus, vagy hogy egy védő út...
Jásin óta kapta kapus egyáltalán? Nem
Szerintem
tudom.
nem, és Cannavaro talán 2006-ban kapta meg
Igen,
hátvédként,
védőként.
és olyan védelmek vannak egyébként a világfutballban, hogy nem hiszem el, hogy annak
Van Dijk.
a védelem tengelyébe valaki ne kaphasson aranylabdát, és hogy például Toni Kroos, hogy nem kerül úgy szóba. Ezeket nem kell annyira komolyan venni se. Szomorú, hogy
Nem
ő
is
nem
a...
kap.
Én a tavaly is azt mondtam, hogy nem akarom értékelni az aranylabdát, csak azt mondom, hogy tehát a magában az, hogy mert, hogy is mondjam neked, azért a Griezmann eset olyan értelemben kivétel, hogy oda se került. Tehát általában azért a top 3, top 5-be olyan játékosok kerülnek, akiknek tényleg reális az esélyük, meg reális az, hogy ott vannak az ötben. Csak általában abból az ötből azt emelik ki, aki ugye marketingben jobb, meg jobban szeretik őt a szurkolók.
Igen,
Ugye
de ez nem
Griezmann
a
esete egyből
reklámszövetség
kivétel.
díja. Ez
Persze,
a baj, hogy
nem is ezen vitatkozom, csak azt mondom, hogy Griezmann eset ennyiből kivétel, hogy őt még az ötbe se rakták oda, de például ha most csak az ötben lévőket nézem, például Haaland is kaphatta volna akár tavaly, előtte évben Van Dijk, vagy a Lewandowski is kimaradt, meg ugye volt ugye korábban ez a Sneijder, Ribéry, akik szintén nem kapták meg, de őket legalább oda rakták a topba. És most tavaly Griezmannt nem rakták oda a topba, idén meg Kroos úgy tűnik, hogy nem kerül oda a topba, és ez az, ami miatt nem értem, hogy ez... Tehát ennyire viszont már szerintem nem kéne, hogy bohóc legyen az egész, már pedig egyre inkább abba az irányba megy, hogy
Hát
tényleg
itt
értelmetlenné
az
válik.
is az is a kérdés, talán te azt most jobban meg tudod mondani, hogy azért mennyit játszott Kroos idén. A
Eleget,
játékpercek,
ahhoz bőven eleget.
ahhoz eleget, hogy jelölhessék, igen, tehát annak van egy követelménye, hogy valakit jelölni lehessen, de játszott-e annyit, hogy arra azt mond, hogy ő idén alapembere volt a Real Madridnak, tehát a
Egyértelműen.
játékidő 75%-át mondjuk a pályán töltötte, vagy
Biztosan,
70%-át,
de mindjárt majd közben
olyan
rákeresek.
sokat? Tehát biztosan annyira sokat, nem
Igen,
úgy.
rengeteget játszott Kroos. Ugye Modric nem játszik már idén
Aha, nem
annyit.
annyira.
De mondom, mindjárt rákeresek majd közben.
Itt én is nézem már a Transfermarkton, most mindjárt
Ja.
megnyílik az az aloldal.
Élőkereső rovatunk
De
következik.
csak mindjárt. Igen, ez itt a Google Klubnak az adása. És lássuk, 1950 percet játszott 30 meccsen. Azért az jó. Azért, hát mondjuk ez 30 meccsre osztva 65 perc, és ugye...
Hát ami azt jelenti, hogy a meccs lényegi részét végig játszotta, aztán
De
ugye pláne
30
egy bajnokit
meccsen,
van.
ugye 34 meccs volt, szóval ha azt nézzük, akkor 4 meccsen nem játszott, 30-on igen, és azokon pedig a 65 perceket játszotta átlagosan. Végül is azt nem mondanám, hogy egy megkerülhető figura az semmiképpen, sőt erre lehet mondani, hogy alapember, de mindegy is,
Meg
mert
a fontos
éppen azt
meccseken mindig játszott.
most már kicsit azt csinálom, amit mondtam, hogy biztos nem fogok, hogy nem válaszolok túl hosszan. Szerintem ő egy nagyon kiemelkedő középpályás, és egyébként is jobban meg kéne becsülni, nem marketing érték alapján, hanem hozzáadott érték alapján, ami nem csak a gól meg a gólpassz, ahhoz, hogy kit hogyan értékelünk, és akkor sokszor nem azt kapná az aranylabdát, aki meg szokta kapni.
Jó, itt igazából nagyon, csak azért akartam ezt egy picit jobban megrágni, mert magáról a meccsről tényleg nem akarok nagy elemzést csinálni, azt ugye az már megtörtént. Ugye itt megvolt ez a gól, megszerezte a Real a vezetést, utána azért a Bayernnek is visszaesett a fölénye, ezzel így végig is ment a fél idő, utána már nem nagyon dominált egyik csapat sem, és ugye a Tuchel húzott egy nagyot a második fél időre, hogy megcserélte Muziellát és Zanét, és az teljesen megzavarta a Real védőket. Ugye ez azért gond, mert a Real védői nagyon rosszul védekeznek tehát úgymond tükörszélső ellen. Tehát akik vonalszélsőként végigfutnak és úgy próbálják beadni vagy becselezni, azok ellen viszonylag jól védekeznek, de aki ugye megpróbál ilyen Robben módjára a 16-os vonalánál betörni, az ellen nem. És így mindkét játékos ugye a lövőlába alapján olyan pozícióba került, hogy ugye itt tükörszélsőként játszott, és mind a kettőből lett is egy-egy gólja ugye a Bayernnek, amivel viszonylag gyorsan fordítottak. Ugye Zané lőtt egyet a jobb oldalról, illetve lett egy 11-es Musiala betörése után a bal oldalról, és ugye utána lett még egy 11-es, amiből később egyenlített a Real, ott Vininek volt egy álommegoldása, és ugye ezt Rodrigo váltotta esésre, vagy hogy mondjam, és ugye ezt Vini lőtte be, úgyhogy mégis ezzel lett 2-2. Annyit csak ehhez a meccshez, aztán itt tényleg ezzel nem akarok tovább beszélni erről, hogy nagyon örültem neki, ezt beszéltük a Tamással is, hogy végre egy olyan meccs volt, amiben nem nagyon lehetett a bírói tevékenykedésre kötözködni. Tehát mind a két 11-es teljesen jogos volt, nem nagyon voltak komoly bírói tévedések, és igazából csak azt remélem elsősorban, hogy ez a visszavágón is így alakul majd.
Akkor nézzük meg a hétvégére ugorva, hogy ezek után mire volt képes a Cádiz ellen otthon a Real Madrid egy fárasztóbbnak mondható Bajnokok Ligája meccs után. És így aztán szintén tiéd lesz most a szó először.
Hát maga a meccs egyébként nyilván nem azzal a, hogy mondjam, hangulattal ült le az ember a meccs elé, vagy itt most micsoda futballt fog látni, már csak a kezdőcsapat alapján se, tehát azért a múlt héten elmondtuk, hogy Harda Güler a kezdőben van Ancelottinál, akkor az már jelent valamit, és ez most megint megtörtént. Alakul az állításom, hogy esetleg meg lesz az öt kezdő tagsága Gülernek, de ezt majd még meglátjuk. lesznek még itt azért keményebb meccsek, bár már tét nélküliek, ez majd Ancelotti múlik. Szóval igazából ugye a Reálnál nem is az volt itt a cél, hogy most valami űrfocit akarjanak bemutatni. Ahhoz képest egyébként szerintem az első fél időt masszívan dominálta a Reál, viszont nem tudtak veszélyes helyzeteket kialakítani. A Cádiz ellenben azt a kevés helyzetét azt elképesztő jól megfogta, már úgy, hogy tényleg valós veszély legyen belőle, de magát a gólt nem sikerült összehozniuk. A második fél időben volt ugye a legnagyobb gólhelyzetük ott, azon Chris Ramosnak 0,35-ös XG, ugye volt egy nagyon rossz Militao hátrapassz, amit lefülelt Chris Ramos, és egy az egyben volt Courtois-val, de bele sikerült lőnie. Teszem hozzá, hogy közvetlenül egy fél támadással előtte a Rodrigót, vagy Rodrigo, de hogy is nem is játszott, bocsánat, Brahimot lerántották a 16-oson belül, és abban nem lett semmi, azt ott nem is nagyon értettem. Szóval úgy karcos lett volna, hogyha aztán ebből utána meg gólt szerez a Cádiz, de nem így történt, és erre megint egy tényleg perccel, fél másfél perccel később megjött Brahimnak az elképesztő távoli lövése, a fantasztikus találat volt, és itt ezzel kapcsolatban akartam inkább Brahimról beszélni egy picit nem is a meccsről, mert az 1-0 után azért a Real másokkal jobban muzsikált, megjöttek a cserék, és akkor tényleg darálás lett a végére ott 3-0. Szóval, hogy Brahim Diaz egyébként egészen elképesztő. Ugye Bálusz már mondta, hogy mennyire szereti őt, meg mennyire sajnálja, hogy nem kezdő, de hogy tényleg elképesztő, hogy micsoda fegyvere ilyen szempontból a Reálnak, hogy jelen állapotban úgy néz ki, hogy elfogadja azt, hogy ő nem a fix kezdő tagja, pedig amúgy amit letesz a pályára minden meccsen, mikor játszik, az szerintem zseniális. És itt csak a Lipcsei meccset akartam felhozni, hogy a Lipcse meccsen, meg ezen a meccsen is ő volt az, aki az első félidő góltalansága, meg viszonylag komoly helyzettelensége után meg tudta törni egy egyéni megmozdulással az ellenfelet. Ugye a Lipcse ellen a jobb oldalon játszott, és akkor ott bal lábbal lőtt gólt, most pedig ugyanez fordítva, jobb lábbal találta a hosszúba. Szóval mindkét lábával fantasztikusan lő, nagyon jól cselez, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő ezt egyébként meddig fogja ilyen lelkesedéssel viselni, mert most azért a sérülések miatt is volt neki ekkora szerepe a szezonban, de nem tudom, mit gondolsz, hogy szerinted meddig fogja ezt ő viselni.
Ezt természetesen én se tudom, meg a sérülések azért ebbe tényleg beledolgoztak, de most már 34 forduló letelt, a BL is fontosabb most már, mint a bajnoki mérkőzések. Szerintem a maradék négy meccsen azért még meg kell látni, hogy ki kap szerepet. És ha valaki a Real Madridban szerepelhet, és azért jó esélye van, hogy tehát ott van már a csapat körül, még hogyha nem is annyi lehetőséget kap, mint amennyinek ő örülne, de azért nem hiszem, hogy ebben a helyzetben, tehát ahhoz azért túl jó a helyzete, hogy ő az átigazolási szezon első napján elmeneküljön.
Nem is idén nyáron, de hogy a következő évet
nem
mondjuk,
is.
Ha ugyanígy.
A következő évet azt azért is meg kell látni, tehát mindenképpen azt, hogy hogy érzi magát, az kiderül augusztus végére. Aki harcos típusú, akinek esélye van egy ekkora klubban játszani, az nem fog menekülni onnan, hanem szerintem az őszi szezont az biztosan ott eltölti, és azért, ha megnézzük, annyira nem rossz a helyzetet, nem tragikus, nem taszítja őt annyira depresszióba, azért annyira nem rossz, de ennél én többet várok, több lehetőséget fog kapni ősszel.
Mondjuk ugye az lesz érdekes, hogy Mbappé tényleg jön, mert akkor megint egy helyen hátrébb szorul. Mondjuk ugye az idei év is úgy nézett ki, hogy ősszel azért nem
ez
nagyon
se
kapott
biztos.
Lehetőséget. Ősszel tényleg nagyon kevés lehetősége volt ott az első másfél hónapban, ott eléggé hisztisztünk miatta, hogy mikor játszhat már végre szegény. De viszont azóta meg azt el kell mondani, hogy kb. Az első számú támadó cseréje Ancelottinak. Már most tényleg bármi van, őt küldi be. Úgyhogy ilyen szempontból ez igaz. Viszont itt lenne egy beszúrt dolgom, amit én itt nem írtam bele, viszont mindkettőnket érint. Dani Ceballos kérdése. Mert hogy ő viszont távozni szeretne tán, ha minden igaz, a múlt heti sajtóhírek szerint, és amit
és
olvastam,
az
hogy az Atletico Madrid
Atlétikónak.
jelentkezett érte, Mit szólnál hozzá?
Ezt tudom képzelni, és hogyha Reyes-tel meg lehetett csinálni, akkor meg lehet csinálni.
Jó, rendben.
Igaz, igaz, hogy Reyes-t először ugye kiutálta a közönség, és aztán hol volt a Sevillánál, talán kölcsönben, vagy valahol teljesen máshol, de talán külföldön. De el kellett mennie, az biztos, hogy na, rá csak mindjárt utána nézek. De Jorentét tudták szeretni az emberek, José Antonio Reyes-t tudták szeretni az emberek, és én azt gondolom, hogy Ceballos-szal is, hogyha úgy játszik, akkor most már azért erre talán rá vannak szocializálva a szurkolók, hogy ez ne legyen egy olyan, nem tudom, egy ilyen szentségsértés, még hogyha kicsit kétkedve is fogadják, meg persze előhozakodnak majd olyan dolgokkal, ahogy Reyesnél előhozakodtak, hogy egyszer volt egy meccs, amikor volt egy gól öröme, amit lehet tiszteletlennek érzékelni, meg vagy bemutatott valakinek, vagy nem tudom, egy ilyen dolog, amin meg lehet sértődni. Jorente, mondjuk szerintem ő egy ilyen angyal fejű gyerek, ilyen, tehát soha nem hallottam semmi rosszat róla, úgyhogy ő rajta nem nagyon lehetett fogást találni, meg gyorsan ki lehetett magyarázni, hogy több évet töltött el az Atlético utánpótlásában, mint a Real utánpótlásában, és akkor végül is a miénk. Ceballosnál azt lehet előrángatni. Én kint is voltam, hát nem emlékszem most, hogy az az utolsó Betises meccse volt, vagy még utána volt a szezonban, de voltam egy Atlético Madrid Betis meccsen, akkor, amikor ő még ott játszott, és akkor is őt az Atlético meg akarta szerezni, és aztán végül ő maga a Real Madridot választotta. Persze sportszakmai remények, de ha jól emlékszem, szimpátia alapján is. Hogy ezek után ezt mennyire fogják a fejére olvasni, az egy más kérdés, de hogyha a játéka olyan, és talán ennyiből egy kicsit biztonságos is az, hogy júliusban még a felkészülési meccsek nem Madridban vannak 60 ezer néző előtt, hanem az Egyesült Államokban, Japánban, valamelyik arab országban, és így tovább. Így aztán azért, hogyha ő esetleg hozzánk kerülne, és játszik már 3-4 meccset felkészülési szezon során, mielőtt még a madridi közönség elé ki kell futnia, akkor meg tudja mutatni, hogy hasznunkra válik, és azért a futballszurkoló mégis ilyen, ugye, hogy ez a játékos egy büdös patkány, de amikor hozzánk igazol, akkor ez igen, ez dörzsölt. Úgyhogy Ceballos, akiről egyébként meg ilyen szélsőségesen rossz véleménye talán senkinek sincs, mert ő sem egy olyan figura, nem ilyen megosztó figura, úgyhogy én nem féltem őt. Hogyha hozzánk kerül, azt gondolom, hogy egy jó játékossal sikerül megtoldani a keretet, és hogyha azokon a felkészülési meccseken nagyon messze Madridtól úgy szerepel, ami reményt kelt a szurkolókban, akkor szerintem ő bántásnak sem lesz kitéve.
Szerintem azért rá is fér az Atletire egy szabályos minőségű játékos. Tehát
Ez
most itt a
megvitathatatlan.
ezt, mert ezt most sokan úgy fogják majd érezni, hogy a Real Madridba kezdőcsapatba kerülni se tudó játékos igazol az Atletibe, és akkor, hogy ez most itt minősít bárkit is, pedig ez nettó hülyeség, mert Ceballos nem azért nem kezdő mondjuk a Real Madridban, mert a képességei nincsenek meg rá. Valószínűleg egyébként nála a sérülések az, ami baj, ez nyilván gond lehet az Atletinél is, de például csak, hogy egy jó példát mondjak erre az Atleti szurkolóknak, akik nem annyira követték mondjuk tavaly az tavaly tavasszal a Reálnak a meccseit. Ugye akkor már azért jócskán sokat játszott Ceballos, tényleg nem az, hogy minden meccsen, de majdnem minden meccsen kapott lehetőséget, sokszor kezdőként is, és a szezon végére, mikor ugye neki lejárt a szerződése, az utolsó meccseken a közönség, tehát a Bernabeu közönsége, aki azért hajlamos kifújolni is a saját játékosait időnként, szóval a Bernabeu közönsége skandálta Ceballos nevét, és hogy maradj, ezt mondták neki. És ezek után döntött úgy, hogy marad, aztán ősszel persze megint megsérült fél évre, és akkor megint nem játszott, és most meg már azért így, hogy ilyen szinten teli van a középpálya, már nehezen tudja bejátszani magát, meg ugye nem is a 22 éves, hogy azt mondja az ember, hogy megéri rá beáldozni az időt, mert ott van másik 4-22 éves játékos, és akkor ők hosszabb távon lehetnek a csapattagjai, viszont az Atleti meg nem áll úgy éppenséggel, hogy azt mondhassa egy ilyen kvalitású játékosról, hogy akkor azért nem kell mondjuk, mert a Real Madridból jön, tehát amúgy meg amit hozzá tud adni, az fantasztikus. Most azért nyilván most nem is profilokra rakom össze a középpályát, most csak úgy nagyjából a neveket sorolom, hogy azért Koke még mindig egy-két évig még biztos szerintem ott lesz és jó lesz.
És
Rodrigo de Paul,
világklasszis, tehát a
igen.
teljesítménye, a sport teljesítménye
jó, csak ugye nála
világklasszis.
már kopik a sebesség, ugye ott amiatt lesz majd.
A sose volt jó neki egyébként,
de az is kopik, akkor is.
De ő
de,
még,
de mindegy,
ha Modric jó még, meg Kroos
persze.
jó még, akkor Koke is jó lesz még 4-5 évig.
Persze. Meg ugye az sem mindegy, hogy van használva. Tehát Modric is már idén ugye jócskán vissza van fogva a használata, és azért sokat könnyít mondjuk Koke használatán is az, hogyha van egy szabályos például a keretben. De akkor ott van még Rodrigo, De Paul, Llorente, meg Barrios. És akkor azért ezzel a középpályával már neki lehet futni egy bajnoki szezonnak. Tehát akkor már elmondhat, meg ugye hát Fermér, erről ne is beszéljünk. És akkor azért tényleg elmondható, hogy igazából a középpályán az Atletikónak konkrétan semmi erősítésre nincs szüksége. A támadó szekció és főleg a védelem lesz az, ami erősítésre szorul, de egy Ceballos pláne azért mondhatjuk, hogy apró pénzért meg lehet szerintem szerezni, mert a Real nem kérhet érte valami irdatlan pénzt ezek után, meg hát amúgy is
Igen.
azért jó lenne a játékossal legalább annyira kedves lenni, hogy ha már aláírt még egy szezonra, hogy akkor nem szivatjuk meg, hogy 50 milliót kérünk érte, aztán nem engedjük el.
És egyébként az ő játék stílusa alapján is szerintem beférne, mert ezt akkor is így gondoltuk, amikor a Betisben játszott, és sőt, a mostani játékrendszerben még jobban beillene, mert ez már azért egy olyan Atlético, amelyik szeretne ugyan jól védekezni, de most a védelem egyszerűen minőségi problémákkal küzd, viszont a gólok száma, a támadás, az is most már jobban előtérbe került, és ebben Ceballos elférne, és ő egy jó játékos. Közben csak a teljesség igényével megnéztem, hogy Reyes, Isten nyugosztalja, őt a Benficába kellett, hogy kölcsönadjuk egy rövid időre, mert ekkora szeretettel fogadta ugye a közönség azzal abban a helyzetben, hogy június 30-án járt le a Real Madriddal a kölcsönszerződése Arsenal játékosként, és már másnap az Atlétikóval aláírt, úgyhogy ez az, ami
Én ezt
aztán...
sosem értettem, őszintén. Tehát, hogy miért számít ez már, hogy érted? Aláírt hozzánk, az azt jelenti, hogy itt akar játszani, és nyilván a saját karrier érdekében jól akar játszani. Tehát, hogy például most ebben az esetben éppen a Real pozitív példa, a szurkolók szempontjából ez ritka dolog, de amikor Javier Saviola aláírta a Barcelonától a Realhoz, nem estek neki a szurkolók. Én nem tudom, miért kell bántani. Pláne az, hogy ő nem az volt, hogy egy 10 évet lehúzott a Reálba, és akkor nem tudom hány gólt lőtt az Atleti ellen, és még mit én pocskandiásta is őket, meg egyebek, és utána ment át, hanem ahogy mondtad is, egy kölcsönszerződés után, tehát, hogy nem tudom.
Hát itt több, hogy a pályán mi történt, arra nem emlékszem, mert valami meccs nekem nagyon dereng, de nagyon szívesen veszem, ha bekommenteli valaki, aki emlékszik. Valamit csinált egyszer a pályán is, ami miatt őt kikezdték. Amire viszont emlékszem, az még az a Reálba szerződése előtt volt, mikor a Sevillából szerződött a Reálhoz, akkor volt egy ilyen, hogy ő már aláírt egy előszerződést az Atlético Madriddal, majd pedig elszerződött a Real Madridhoz, és akkor volt is egy jogvita, mert állította az Atlético vezetősége, hogy 2 millió euró kötbérrel tartozik emiatt Reyes az Atléticónak, tehát egyszer már cserben, vagy átverte, vagy cserben hagyta a klubot, talán mondhatjuk így. Utána egy olyan incidens volt, hogy valami fontos gólt lőtt az Atlético ellen, és tiszteletlenül ünnepelt, vagy az ő góljával lettek bajnokok, nem is... Az ő góljával lettek bajnokok, a Real.
Hát igen, a
Persze,
Mallorca ellen emlékszek,
az ő
arra
gólyával lett
emlékszek.
bajnok a Real, és utána pár héttel szerződött az Atlétikóhoz.
Hát de nem tudom, ez
Vagy hát
miért számít, tehát
egy-két
azt csinálja,
hónappal.
amit...
Hát, na jó, de hogy természetesen
Nem,
azért...
nem az Atleti ellen szerezte meg a bajnoki címet, hogy az Atleti lett volna bajnok, ha nem talál be, hanem a Barcával volt pont egy egyenlőségben, akkor a Real...
Nem, de én ezt azért meg tudom érteni, hogy azt a játékost kicsit kevésbé szívesen fogadja, úgy általában a nagy közönség, szóval ne magunkból induljunk ki most, akik nagyon kimértek és objektívek igyekszünk mindig lenni, de azért így általában a közeg az nehezebben fogadja azt a játékost, aki az ős ellenségnek megnyerte egy hónappal ezelőtt a bajnokságot. Másrészt meg...
Eszembe jutott egy nagyon cifra gondolat. Nem akarnám, hogy ez valaha is megtörténjen, a
Na.
saját érdekünkben sem, de nagyon megnézném az első fél évet, amikor Vinicius Junior az Atletico Madridban játszik, hogy ott mi lenne. Tehát, hogy ha mondhatni, még a Barca szurkolóknál is jobban utálják Vinit az atletikósok, és mikor, mit tenni, az első meccseken nyilván fújolnák össze-vissza, de hogy mikor elkezd neki gólt lőni, meg varázsolni, amit szokott is a Reálban csinálni, hogy mennyi idő alatt fordulna ez át, abba, hogy utána meg aztán, meg hát nyilván mondjuk érdekes lenne ez a rászurkolók szemszögéből is, hogy mennyi idő után kezdenék el azt mondogatni, amit most a szintetikusok mondanak, de igen, ez ilyen
Már
érdekes dolog
láttunk
lenne.
egy ilyen példát, mert egyébként nagyon-nagyon sokan az Atlético táborból elképesztő, elmondhatatlan módon rühelve gyűlölték Luis Suárez-t, amikor ő a Barcelonában játszott. Ő valahogyan mindig gólt lőtt nekünk, mindig nagyon örült neki. Ugye volt neki az a klasszikus vigyora a kiálló fogaival, amikor ha a másik csapatban játszik, akkor azt mondanád rá, hogy ütnivaló,
De
és így
őt minden
tovább.
szurkolótábor azért
Az egy
feltűn
suny...
kívül.
Igen, az egy sunyi patkány, ő harap, ő csíp, ő rúg, ő nem tudom, kajánul vigyorog, gúnyosan vigyorog, és így tovább rengeteg, rengeteg szart összehordtak róla a kommentelők, és amikor meg ugye átjött hozzánk öregen, dagadtan, most csak azokat mondom, amik miatt ugye gúnyolták őt meg, ami miatt a Barca kitette. Jött hozzánk egy kiöregedett, dagadt, kajánvigyorú, kapafogú, harapós, sunyi patkány. Most mindent elmondtam róla, amit a kommentekből akkor ki lehetett olvasni. Ezek közül egyik sem az én véleményem volt. Csak hogy ezt, amiket így rázudítottak, utána hozzánk igazolt, megnyerte nekünk a bajnoki címet a gól királyi címével, és akkor már egy nagyon frankó csávó volt. Úgyhogy lehet nagyot fordulnia a világnak.
Már várom az első kommentet, ami érkezik majd az adás alá, Atletico szurkolótól, hogy sosem tudnám szeretni Viniciust. Annyira
Semmi
biztos vagyok
gond.
benne, hogy tudná mindenki, hogyha nála játszana.
Én azt mondom, semmi gond, ez rendben van, hogy most valaki így
Persze,
érzi,
persze,
és
nem is azért.
egyébként van nálunk a közegben olyan, aki már a szezon vége felé, amikor már Suárez már nagyon hajtotta a gól királyi címre, és kilátásban volt, hogy bajnok lehet a csapat. Volt, aki akkor is még odaírta a meccs után, hogy örülök, hogy az ő góljával nyertünk, azért én soha nem fogom tudni megszeretni, de legalább most nekünk lövi a gólokat, és nem ellenünk. Szóval ez, még olyan is van, aki nem szerette Suárezt akkor se, olyan is lesz biztosan, aki nem szereti majd Viniciust. Ez is rendben van. Csak egy ilyen érdekes dolog, hogy mennyire tudják mondani, hogy egy sunyi harapós patkány, majd pedig aztán ugye megmutatta, hogy ő neki milyen tartása van, ő még ennyi idősen is, bezzeg a Barcelona, oda nem kellett, és így tovább. Úgyhogy mindent láttunk már a fociban, és Viniciusnál is sok mindent látnánk, ha véletlenül ilyen lenne, de ez valóban nem fog megtörténni.
Nem, persze, persze, meg nem is szeretném, csak ilyen gondolatkísérlet. Egyébként én Gavival szoktam ugyanezt eljátszani fejben, meg szoktam, mikor szurkolók, ugye nyilván én rá szurkolók közt beszélgetek többet, és akkor megy ez Gavinak az osztása, hogy cséplőgép, patkány, meg mit tudom én, és mert ő tényleg az, hogy ő úgy küzd, hogy csapkod össze-vissza közben, tehát, hogy üti a hátát mindent, amit ér a másik játékosnak, miközben próbál test-test elleni harcot imitálni, és hogy marhára idegesítő ellenfélként nézve, és olvasom a barcelonás oldalakat, meg fórumokat, és akkor, hogy micsoda harcos, kiteszi a szívét, lelkét a pályára, és akkor így ezt rászurkolóként így fogod a fejed, hogy micsoda, mit látsz, hogy lehet így játszani, meg mit tudom én. És de ha higgadtan, objektívan belegondol az ember, ha ezt a te csapatodban csinálja, te is ugyanezt mondanál rá, és akkor meg az ellenfelek mondanák, a barca szurkolók mondanák Gavira, hogy micsoda mocskos cséplőgér. Tehát, hogy érdekes
így
ez
van.
A szurkolói lélek.
Hát nagyon-nagyon sok olvasata van, mert egyébként, ha egy olyan képet látsz megosztva a Facebookon, hogy ez a modern foci, ez már milyen, bezzeg a klasszikus futball, a régi, azok a csibészek, meg minden, akkor, tehát ha nincs nevesítve, akkor szurkolótábortól függetlenül mindenki, legyen akár 14 éves, akkor is szinte anekdotikus érzései lesznek, hogy ja, igen, a régi idők focia, a klasszikus, amikor még voltak a nagy sztorik, meg minden. De hogyha azt mondjuk, hogy jó, tessék, mondjuk még néhány évvel ezelőtt, akkor itt van Diego Costa, 16 éves koráig nem volt leigazolva klubcsapathoz. 16 éves korában lett először igazolás kiállítva az ő nevére, addig az ilyen lejtős utcán, a favelák között, a pár méter széles utcán, amikor éppen cikáztak köztük robogóval az emberek, meg terelték a nyájat, ott focizgatott a haverokkal, aztán 16 évesen leigazolták, és egy világsztár lett.
Mikor már 25-nek nézett ki?
Mikor már minimum 25-nek nézett ki, és akkor lehet mondani, hogy na tessék, itt van az a csávó. És mindenki utálta, hát nem mindenki, de rengetegen.
Chelsea
hogy az egy
szurkolók, nem? Meg az Atletico szurkolók
az,
sem.
Az micsoda egy bunkó, persze, hogy egy bunkó, hát a favelák között nőtt fel, ő egy bunkó, ő egy klasszikus, egyszerű ember, ő nem járt rendesen iskolába, ő egy tanulatlan, faragatlan, szerintem amikor olyan drága autóval járt, hogy az összes hallgatónak együtt nincs talán annyi vagyona összesen, mint neki csak az az autója. Lehet, hogy még nem tudta, melyik kézbe kell a villát fogni, melyikbe a kést. Ő egy ilyen ember volt. Hát ott van akkor a régi idők focia.
És
az igazi
az
paraszt gyerek.
Várjuk, hogy példaképek legyenek amúgy. Csak
hát,
mondom, hogy néha azért kicsit túl
tőle,
van az is tolva.
Igen, igen, egyébként tehát volt a MTK-ban, biztos, hogy játszott, de máshol is Magyarországon, de volt ez a Dr. Horváth nevű szélső hátvéd talán. Tehát van ilyen, van amikor lesz egy ilyen kifutása a dolognak, meg más, most csak egy példát mondtam, de azért jó néhányan vannak, akik 20 néhány éves korukra elvégzik az egyetemet, mert nyilatkozzák is, hogy azért ő ezt még 5-10 évig tudja csinálni, és utána szeretne valamit,
igen,
meg akar élni, mert tudja jól, hogy nem lehet mindenkiből műsorvezető, szakértő, kommentátor, edző, és ezért ő közgazdász lett, és ezért ő a jogi kart elvégzi, és így tovább, tehát vannak ilyenek, de nem lehet ez a standard. Az se normális, ahogy mondjuk Amerikában az összes amerikai focistát, akik még butábra vannak már ütve-verve, hogy ők úgy tudnak tulajdonképpen csak életvitelszerűen amerikai focisnak lenni, hogyha van egy diploma a zsebükben, mert csak az egyetemi rendszerből lehet szinte bekerülni az NFL-be. Annak mi értelme? És szana szét vannak ütve-verve. Az ember
annyi,
nem
hogy
tud elszámolni százig.
Oké, de tényleg van egy végzettségük, amit aztán utána legalább használhatnak. Az más
kérdés,
az
hogy más,
az
hogy
egyetemet
most
úgy
hogy
végzik el, hogy kettessel átrugdossák őket, hogy
na jó, van.
Csak túlmenj az izén, mert a következő szezonban is kell lesz a csapatba, úgyhogy megadjuk a kettest ebből is, meg abból is. Igen.
Sokszor így, de el kell fogadni, hogy ugyanúgy a focisták, mint máshol is az emberek között vannak különbségek, és az egyik az olyan, mint a Diego Costa, a másik az olyan lesz, mint a doktor, akárki, és így tovább. Van, aki aztán még jobb, sokkal jobb edző lesz, mint ami a játékos volt, annyira intelligens, mert Guardiola, na persze ne vitassuk el, hogy azért a legmagasabb szintre eljutott játékosként is, de ő edzőként tízszeresen legalább túlszárnyalta azt, amit ő valaha tudott a pályán csinálni. Ő annyira okos, intelligens, de nem volt olyan mozgáskoordinációja esetleg. De persze, na mindegy is, mert aztán itt tényleg 4 órás
legyen
lesz
óvatos
az
ezzel, mert
adás.
aztán, igen.
Tényleg nagyon hosszú lesz az adás, de nagyon, nagyon összetett a foci, és hát mielőtt valaki nyilvánosan egy bárki számára látható Facebook poszt alá oda kommenteli a nagyon erős véleményét, azt tudom még azért röviden ajánlani, hogy gondoljon bele tényleg, hogy az ő csapatába játszana, akkor mi lenne, vagy ha ez se segít, akkor gondoljon bele abba, hogy mit várhat el egyébként egy focistától, vagy hogy miért várjon el minden focistától hatalmas intellektust, ragyogó, lovagias viselkedést, és sallangmentes, faltmentes, tökéletes játékot. Van, aki többet szabálytalankodik, van, aki kevesebbet, van, aki tényleg egy bunkó, bár egyébként, hát remélem, talán nagyon sok élfutballista nem hallgat minket, és nem fognak mérgesen ide kommentelni, akkor se, ha igen, de azért, aki egy kicsit is benne van, vagy volt a futballközegben, és volt szerencséje elég időt együtt tölteni, akkor azért inkább a többségére mondanám azt, hogy egyszerűbbek, mint bonyolultak. És nagyon finom próbáltam fogalmazni.
A nagy sebész mindenkinek, ennyi. Tehát,
hogy... Igen, szóval mondjuk, hogy erős önérzete van nagyon sok játékosnak, és ez valamiért, akik magyar élvonalbeli játékosokkal, akikkel volt szerencsém találkozni, vagy akiket jobban ismerek, tehát még komolyabb az önérzetük, mint azok a szerb, német vagy spanyol világhírű játékosok, akikkel volt szerencsém találkozni, vagy szorosabban is ismerni őket. Mondjuk, hogy egy NB1-es középcsapatban sokszor jobban a megfelelő sínen érzi magát valaki, mint egy világsztár. De hát ez meg ugye már az ország futball kultúrája. Addig is, hát most már volt szó akkor Ceballosról, még amire mind a ketten szerintem szívesen kitérnénk, egy Fran García esetleg.
Mármint, hogy Fran García is az Atletico-ba?
Na hát, én elfogadnám esetleg, de inkább a bal hátvéd poszt, ami már többször szóba jött, hogy ott
hát,
mi lenne, és akkor én itt le is tenném a garast Fran García mellett, hogy én neki több lehetőséget adnék. Egy nagy hátulütője az, hogy 169 cm magas. Ezt egy kicsit tompítja az, hogy nem is középső védőnek, hanem ugye bal szélső védőnek keresünk, vagy castingolunk most. És én azt gondolom, hogy ő is egyébként még fiatal, 24 éves. Szerintem ő neki is még lehetne több szerepe a Real Madridban, mint amennyi van most.
Itt az a alapvető kérdés, hogy kettő játékost nevez általában egy csapat egy ilyen pozícióra, annyi azért elég a utánpótlásból lehet hozni, hogyha nagyon kell egy harmadik, de általában olyankor akkor egy másik oldali szélsővédőt vagy belső védőt használnak csereként. De most ugye itt a Reálnál azért érdekes a szituáció, erről beszéltünk szintén a Tamással, mert érkezhet a Alfonso Davies, hogyha ha úgy alakul a nyára, hogy kinéz egy előre, mert még nincs megegyezése a Bayernnel a hosszabbításról, és az, hogy már ideig elhúzta, az inkább azt mutatja, hogy nem is akar valószínűleg hosszabbítani, csak ürügy a pénz. És na most, ha ide érkezik Alfonso Davies, akkor mit kéne, hogy kezdjen a Real Madrid? Mert hogy Fran García ugye érkezett a nyáron, de nem volt meggyőző egyáltalán. Most az utóbbi egy-két meccsen, amikor játszott, viszonylag egész jó volt, de ősszel például nagyon nem. Pedig ugye ő kezdte a szezont, tehát ő volt előrébb a ranglistán, mint Mendy, úgy tűnt. Meg ugye Mendy akkor sokat volt sérült, és mégsem játszott aztán végül Fran García, tehát visszakerült hátrébb a listán jócskán. És most... azt szoktam itt mondani, aztán pont a madridizmóban említettem is ezt, hogy volt egy játékos, aki a szezon legrosszabb igazolása volt a Real Madridban még 2012-ben talán, vagy 13-ban, és utána, hát ezt az embert úgy hívják, hogy Luka Modric. Tehát, hogy adjunk még azért időt Fran Garciának nyilván, mielőtt elássuk, de azért látszódnak egyértelmű hiányosságai, amiket nyilván még tud fejleszteni, de de nehezebb lesz. És ha most itt a profilokat akarjuk nézni, hogy mire van szükség, nyilván úgy lenne a jó, ha két különböző profilút tartana meg a csapat, egy inkább támadóbb szélső hátvédet, meg egy inkább védekezőt. Na most Fran García az Davishez hasonlóan inkább támadó felfogású játékos, és nem mindig arra van szükség. Most például ugye a Barcelona, illetve a Manchester City ellen is inkább a védekező felfogású hátvédre volt szükség, abban Mendy viszont, a pláne, amit az elmúlt fél évben produkált, fantasztikus. Miguel Gutiérrezt írtuk még ugye itt föl, mert saját nevelés, és sokan várják, hogy visszajöjjön, de ő meg aztán még inkább különbözik mindegyiktől. Tehát amit a Gironában játszik, az nem is nevezném szélső hátvédnek, csak posztra annak van fölírva a kezdőcsapatba, de hogy ő inkább egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen nagyon hibrid szerepköre van, félterületekben támad, törbe középre, semmit nem olyat csinál, ami most a Real Madridba kellene. Nagyon jó, amit csinál, csak taktikailag nem passzol. Úgyhogy most ez a kérdés, hogy akkor, ha viszont jön Davis, és akkor a profilokat próbáljuk megtartani, akkor Davis és Mendy adná magát, de akkor mit csinálsz Fran Garciával, akit meg ráadásul most vettél meg?
Hát, hogyha Fran Garciát visszavette a Rayo Vallecanótól a Real, mint saját nevelésű játékost, és nagyrészt azért is történt ez, egyrészt figyelték a fejlődését, és úgy látták, hogy jobb, mint egy évvel azelőtt, másrészt pedig akkor még Mendyvel nagyon elégedetlenek voltak Ancelottiék, és ez is volt az egyik döntő tényező abban, hogy visszahozzák Fran Garciát. Másrésztről, és valóban beszéltünk róla még ősszel, hogy milyen jól teljesít, aztán ez esetenként megromlott, de így, hogy 24 éves, ami persze a mai futballban már nem egy ígéret, vagy egy tehetség, hanem már egy kész játékos kell, hogy legyen. Talán ez a határa, ez a 23-4-5, amikor még lehet azt mondani, hogy azért egy hátvédnek sokkal fontosabb a rutin, mint egy csatárnak. Aztán a kapus az esetleg még később teljesedik be, van, aki korábban, de a lényeg az, hogy én Fran Garciát a Real Madrid helyében még ellátnám elegendő lehetőséggel jövőre, és lehet, hogy akkor ki tud úgy teljesedni, hogy alapemberré válhasson. Ha
viszont
meg ez
akkor,
nem
ha jön
jön be, azt
Davis.
Nem tud. Hát, ha viszont jön Davis, aki szintén ugye 23 éves, még fiatalabb,
Igen.
és ő pedig már ennek ellenére is abszolút alapemberré és sztár hátvéddé tudta kinőni magát egy szintén a világ egyik legjobb sztár csapatában. De ez önmagában ez a tény csak annyit jelent, hogy ő korábban érő típus, mint Fran García. Amellett...
Oké, csak hogy profilra akkor mit kezdesz a helyzettel? Tehát akkor megtartasz két támadó felfogású szélső átvédet, és úgy állsz bele a szezonba, hogy nincs védekezni, és jól tudó szélső átvéded
Már
az
melyik
oldalra?
kettőt?
Hát ugye, ha most azt mondod, hogy Fran Garciát megtartod, meg ugye jön Davis.
És
Akkor van
Mendy?
két... Hát igen, de viszont akkor ugye mind a hármat megtartanád? Hát azért a...
Most az, hogy én mit tennék, azt most inkább egy kicsit háttérbe szorítom. Én azt gondolom, hogy a Real Madridtól ez simán kitelik, hogy megtartsa, hiszen nekik anyagilag megengedhető, hogy ezt megtegyék. Mendyt bent is játszották, amikor kellett. Én nem csodálkoznék rajta, hogyha három embert megtartanának arra a pozícióra, és majd télen adnának kölcsön, vagy pedig el valakit, aki a legkevésbé vált be. Mert tényleg mi az, ami szorongatja a Reált? Az idő nem, hát ott lehetnek, akkor mi van? Akkor
Mondjuk
semmi. A
annyi
pénz
esetleg.
Sem annyira. Úgyhogy ami a Real Madridot szorongathatja, az, hogy egyik játékos se fogja ebből a háromból biztos azt mondani, hogy nekem nem baj az, hogy soha nem játszom. Tehát, ha úgy alakul, akkor majd meglátják, ki vált be. Télen valakit el lehet engedni. Én simán el tudom képzelni, hogy ezt a három embert megtartsátok.
Most itt arra gondolok, hogy például, hogy az általános elképzelés az, hogy Mendyt adják el, mert hogy már 28 éves. Tehát itt ugye a Real nagyon a jövőre tervezett az elmúlt években, és tényleg fiatalokkal van tele. Ha most el akarod adni Mendyt, akkor körülbelül most van a legjobb időpontja annak, hogy elad, mert egy fantasztikus fél éven van túl, tehát hogy az ázsiója viszonylag magas, most nem volt sérült ebben a fél évben, és hogyha most a következő szezonban megtartod, és megint megsérül, akkor már nem biztos, hogy el tudod azt adni bármelyik vevőnek, hogy akkor ő nem is annyira sérülékeny. És meg ugye, ha mondjuk, ha 29 évesen adod, már megint kevesebbet kérhetsz érte, mint most
Na
még
de
a
hát
prime időszaka kezdetén.
ő egy hónap múlva 29 éves lesz,
Ja, hát akkor meg pláne.
holnap
Akkor meg
lesz
már
egy nap.
30 évesen, meg már még nehezebb eladni. Tehát
Holnap.
akkor igen, azt nem is néztem. Tényleg június 8. Tehát azért mondom, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor akarod őt eladni, ha el akarod adni. De hármat meg hosszú távon nem tarthatsz meg, tehát ez azért egy ilyen cifra helyzet, hogy akkor kivel kezdj valamit.
Hát ez cifra helyzet, de szerintem könnyen maradhat rajta ez a három ember a Reálon.
Én egyébként
Erre
Fran
a...
Garciát adnám kölcsönbe, csak hogy annyit hozzátegyek.
Na,
Valami, valami komolyabb csapatba.
ez például egy abszolút járható út szerintem is. Aztán azt kell még meglátni, hogy ma már olyan lehetőségekre is számolhat egy klub, például a Real Madrid, hogy el tudja adni Mendit, ha úgy van vele, akkor télen, akár egy arab országba, ha ő akar menni. De hát nem tudom, most már innentől kezdve már minden csak egy nagyon széles spektrumú találgatás lenne. Én azt mondom, hogy akkor csak így lezárva, elismételve, hogy szerintem a Real Madridtól ez simán elképzelhető, hogy ezt a három játékost megtartsa. És hogyha már több irányú terhelés is van, a kupa, a BL, a bajnokság, mindenkinek valamennyi lehetőséget tudnak adni, aztán, hogyha valaki nagyon elégedetlen a helyzetével, télen távozhat, és ha ez azt eredményezné, hogy csak támadóbb felfogású szélső hátvédek maradnak, akkor pedig tud helyette, Mendy helyett mondjuk még egy védekezőbb felfogású balhátvédet is venni Ancelotti, aki meg elfogadja, hogy hú, tök jó, nekem előrelépés az, hogy a Reálhoz kerülhetek, mondjuk tulajdonképpen bármelyik francia csapatból mondjuk, most csak így hasra ütve, mert ugye a Le Havre-ban is Mendy jól el volt, de az csak a Le Havre, és arra sose fogják azt mondani, hogy tudod, az a Mendy, aki játszott a Reálban, úgyhogy biztos, hogy találnak azért olyan embert a posztjára, aki meg a védekező feladatokat jobban el tudja látni. De menjünk tovább, hogyha benne vagy. Hát bálusz meccse következik, a Girona-Barcelona. Méghozzá
Szerintem ez nem az
4-2.
ő meccse volt szegénynek.
Nem, hát, hogy a Barcelonáé.
Igen,
De
igen.
az biztos. Hát fussunk át rajta így röviden, és nem is tudom, meglepetés szerinted, hogy a Girona nyert 4-2-re?
Hát annak fényében egy picit talán, hogy ugye azért jobb formában volt a Barca az utóbbi hónapokban. Nyilván itt azért az is benne van, hogy most már nincs BL, és a El Clasicos vereség után azért a bajnoki cím is. Most jó, nyilván még itt matematikai esélyért küzdhettek volna, de azt mind tudjuk már, hogy azért négy fordulóval a vége előtt, ha matematikai esélyért kell küzdeni, akkor már megette a fene az egészet. Itt inkább az amiatt van gond, ahogy a második hely nem ennyire nem motiválja a játékosokat, vagy nem tudom, hogy mi miatt alakult ez így, mert majd akkor is itt kitérhetek már most erre a gondolatra, hogy én azt figyeltem, ezt már mondtam a Bálusznak korábban is, még Xavi legelső bejelentése, hogy távozik az előtti időszakban, hogy rengetegszer látom azt a Barca meccseken, hogy a labdáson kívül nem nagyon akar mozogni senki. Tehát csak ott kocoggatnak, és rengeteg fedező árnyékban eltöltött percük van, hogy nem mozdulnak ki a védőnek az árnyékából, hogy labdát kaphassanak, nem keresik a passz lehetőségeket. És úgy mindenki elkocoggat, tartja a vonalat, amit Xavi megadott nekik, de se helycserék komolyabb mennyiségben nincsenek, pláne esetleg messzebb távokra a saját posztjától egy-egy játékosnak, de itt tényleg azt láttam, főleg amikor ha megvolt a 2-1, hogy a 2-1-nél a Barszának több lehetősége volt a 3-1-et megszerezni, és nem törték egyáltalán magukat, pedig hát a Girona ellen azért nem életbiztosítás 2-1-jel a végéig kihúzni.
Ő ellenük aztán tényleg nem, mert rengeteg meccset megfordítottak a szezonban. Igaz, hogy ez még ősszel volt gyakoribb, úgyhogy könnyen feledésbe is kezdhet merülni, de azért emlékezzünk rá, hogy sokszor volt ilyen. És nekem a Barca jobb formája ellenére sem volt ez meglepetés. A Girona már a szezonban nagyon sok olyan meccset megnyert, amin véletlenül sem mondtuk volna azt, hogy ők az esélyesek. Ráadásul volt, hogy sok góllal, tehát az Atlétikónak is rúgtak már négyet, a Barcelonának nem tudom, hogy ősszel mit játszottak, ugye a Realtól kaptak ki, de egyébként szinte mindenkit megvertek, aki nagy csapatnak, vagy nagyobb csapatnak mondható, és most sem meglepetés ez. Ők egy kicsit visszazökkentek arra az útra, ami a szezon elején volt rájuk jellemző, hogy egyszerűen nem tudnak veszíteni. Ha azt nézzük az elmúlt 5 meccsüket akárcsak, akkor megverték a Betiszt, akik nagyon hajtanak az európai kupa indulásra. Egyedül az Atlétikótól kikaptak, de utána megverték a Cadizt, akik most már életük árán menekülnek a kiesés elől. Aztán megverték a Las Palmast, akik ha nem is annyira vannak még rossz helyzetben, de azért jó pár vereségük volt mostanában.
Nagy hidegfutásban vannak, igen.
Zuhannak nagyon lefelé, úgyhogy őnekik is minden meccs olyan gyakorlatilag, hogy nagyon küzdenek. Most megverték a Barcelonát, a következő meccsük az Alaves otthonában lesz, ott is jó esélye van, de hát a Girona inkább visszatalált arra az útra, ami rájuk korábban jellemző volt, és ha pedig abban a formában vannak, és úgy játszanak, akkor pedig szerintem se a Real, Barca, Atlético, Sociedad, Bilbao és a többi, senki ellen sem lehet azt mondani, hogy ők esélytelenek, vagy hogy ne lennének 50-50 esélyek, mert tényleg bármelyik csapat ellen, hiszen itt van a most hétvégi példa, ők tényleg bárkinek rúgnak 4 gólt. És ezt már olyan meccseken láttuk, amikor még ősszel is volt, hogy azt mondtuk, hogy na, eddig tartott, hamar kipukkadt a lufi, és így tovább, most már lement 60 perc a meccsből, na pont így kapnak ki, hát ezek aztán most összezuhantak meg minden, és akkor is lőnek még 4 gólt. Szóval elképesztő, hogy mire képesek elől, és az is, hogy így már most 73 gólt lőttek, a Real Madrid tudott ennél egyel többet lőni. Hát hasonlítsuk már össze a két csapatot, ég és föld azért minőségben, de fantasztikus, amit a Girona le tudott tenni idén az asztalra.
Nem tudom, a meccsre rátérhetünk itt a részletekre, akkor?
Rátérhetünk, ugye ezt én sajnos az élőben az egész meccset nem láttam, de majd te viszed ezt a sót.
Ez alapból bálusz asztala lenne, de így most próbáltam így, hogy jelezte, hogy nem lesz picit vala. Én megnéztem a meccset tegnap este, letöltött, ezt nem mondtam ki, de mindegy, megnéztem a meccset, mert ugye én nem voltam szombaton, úgyhogy öcsém ballagása természetesen azon a napon került megrendezésre, mikor a Real Madrid bajnoki címet nyert, úgyhogy egyik meccset sem láttam aznap, de mindegy. Szóval itt hoztam egy kis, hogy azért a dicsérjünk is a Barszából, mert egyébként az első gól szerintem egészen fantasztikus volt. A maga, nem csak a lövés is gyönyörű volt, de maga a helyzet kialakítás, itt erről hoztam pár képet. Itt az elsőn látható, hogy Gündoğan van egyébként ott fönt a kapu előtti védővel, tehát relatív ott egy ilyen ékszerepkörben, de nyilván az csak ilyen percekig, tehát nagyon fluidan mozgott ott a Barca, és itt a második képre váltva látható, hogy teljesen kimozgott abból a területből, és nyilván ez a Zsironának a védekezési elcsúszása is, de nagyon üresen maradt ott az a kapu előtti terület, és Christensen egyébként 6-ostól nem megszokott módon fantasztikusan futotta be azt a placot. Hát Jamalnak a passzát azt nem kell, nem lehet elégszer dicsérni, az ilyen tipikus ős barcelonás, ez a keresztbe állt a védelmen, úgyhogy 3-4 ember mellett is elmegy a labda, tehát én egyébként ebben voltam rosszandó fociban, mert jártam én is focizni még csapatba, de nagyon béna voltam ilyenekben, hogy én sose láttam ezeket a folyosókat, hihetetlen, fölülnézetből lehet nyilván látni, de az ember mikor ott van, és akkor lásd meg azt a vonalat, ahol ezt meg tudod passzolni, egészen fantasztikus volt ez a megoldás, és hát ugye utána jött Christensen azzal a nem éppen a szintén a védekező középpályásoktól megszokott labda átvétel és lövés, gyönyörű gól volt, úgyhogy itt ezt azért is akartam kiemelni, mert tényleg ez mintaszerűen meg volt csinálva, ez a Hogyan mozgassuk ki a védőt című résznél ez a nagykönyvnek a vonatkozó fejezete. Ugye itt az volt a probléma, hogy a középkezdésből aztán a Girona egyből egyenlített, és hát ez nagyon jól leképezte a meccsnek egyébként a hangulatát, meg a hogy is mondjam, az érzelmeit, hogy Egyenlít a Girona, és azt látod, amikor a ünneplő játékosokat mutatják, hogy egyébként az oldalvonal mellett Mitchell még éppen a valamelyik védőjével vitatkozik, hogy hogy lehetett ennyire üresen hagyni Christensen, mert annyira rövid idő telt el a két gól között, hogy ők még azt megsemmésztették, hogy a bekapott gól mekkora nagy védekezési elcsúszás meg hiba volt, és Mitchell még azt fontosabbnak látta, hogy azért szidja a játékosát, mint hogy az egyenlítő gólnak örült volna, hogy ez ilyen szempontból nekem nagyon tetszett.
Igen, Michelt egyébként már őróla is többször volt szó, hogy nagyon együtt él a csapatával, tehát azért oda ő is kell. Sok, sok faktor van, és már mindent említettük. Persze az is fontos, hogy a City Group bekebelezte a Gironát, az is
Most
fontos,
talán
hogy...
kikebelezi, ha minden
Igen,
igaz.
hát
Igen,
majd azt
mert a
még
BL
meglátjuk.
indulásban úgy néz ki, belekötnek. Most ezek voltak a legfrissebb hírek, hogy nem akarja a most nem is tudom hirtelen az UEFA vagy kicsoda engedni, meg talán voltak pénzügyi mahinációs problémák, most nem is, talán Dovbik szerződésénél nem úgy
Igen, igen.
fizettek ki dolgokat, ahogy kellett volna, és most nem tudom, hogy a részletekre már nem emlékszek, de elvileg talán kiköpi magából a Gironát a City Group, viszont akkor megint érdekes lesz a pénzügyi támogatása a csapatnak, hogy honnan lesz.
Ezt majd meglátjuk, én azt mondom. Én még ezt véletlenül se. Tehát ez emiatt, hogy a Citigroup egy ilyen projektet ott hagyjon, mert most egy évig nem indulhatnak a BL-ben, én azért ennél sokkal megfontoltabbnak ismerem az ő projektjeit. Úgyhogy én
Meg
ezt
mondjuk
most még
kisebbségi tulaj, tehát
nem
éppenséggel
kiabálnám el.
elvileg nem kéne. Igen.
Nem hiszem,
És
hogy
hogyha
ez
ki...
valakit eltántorít, tehát ez nem olyan dolog.
És akkor itt még így már ugye lett utána a büntetőből a gólja Lewandowski-nak, és 2-1-nél elment a Barca a fél időre, azt szerintem azért azt gondolta te is, nem, hogy ott azért ez nem is az, hogy valami nagyon könnyen, de azért meg lesz a Barcának, mert nem úgy tűnt, mintha kiadták volna a kezükből az irányítást teljes mértékben. Nyilván voltak jelek, de ennyire egyértelmű nekem nem volt, mint ami a végére lett.
Hát akkor sajnos nem gondoltam semmit, mert közben nekem is meccsem volt, de
Ja, igen, bocs.
egyébként itt könnyen elképzelhető, és nagyon jó pillanatban szerezte Lewandowski azt a gólt az első félidő hosszabbításában. Ezerszer elcsépelt dolog, hogy ez lélektanilag mennyire fontos, és így tovább. Ami itt inkább érdekes, hogy nem hagyta magát a Girona lélektanilag ezzel kiütni, tehát
Mondjuk
nem
itt,
cserélt a
bocs,
fél időben. Igen?
ehhez egy gondolat csak, hogy egyébként a Zsironának is, most ugye azt mondják, hogy nem szabad gólt kapni a első fél idő utolsó perceiben, olyankor az a legfontosabb, de egyébként a Zsironának is jobban jött az, hogy akkor kapták meg a gólt, mert akkor a félidei megbeszélést rá lehetett húzni arra, hogy akkor hátrányban vagyunk, ezt hogy fordítsuk meg. De ha az 50, tehát elkezdődik a második félidő, és utána 2 perccel történik, akkor már sokkal nehezebb ezt úgy lereagálni, hogy az egész csapat taktikát hozzáigazítsd a helyzethez.
Ez tény. Persze így volt idejük megbeszélni, nem csak reagálni valamire azonnal, de az mégis, tehát annyira ez sem változtatta meg szerintem Michel gondolkodását, mert ez nem eredményezett egy cserét a fél időben, hanem vitte tovább. Szerintem nem is annyira térhetett ki erre, hogy na akkor ezt most mindenképp meg kell fordítani, mert látnia kellett, hogy addig mit játszottak, látta, hogy egyébként működött, vagy nem működött, mi az, ami működött, mi az, ami nem, és én már máskor is, amikor meg tudtak fordítani meccseket, egy kicsit úgy láttam rajta, hogy ő olyan nagyon nem foglalkozik, vagy nem engedi át magát annak, hogy mit csinál az ellenfél, meg hogy most akkor kaptak egy gólt, hanem a saját elképzeléseit, ha továbbra is kéri a játékosoktól, és azt nagyjából tudják is hozni, akkor az végül kifut egy ilyen eredményt, amikor megfordítanak meccseket. Úgyhogy nem, talán ez is az egyik erőssége, hogy nem engedik magukat belekényszeríteni egy ilyen teljesen reagens szerepbe, hanem vannak, ők kitalálnak valamit, jól is tudják csinálni, és ha azt csinálják, akkor aztán utána még, ha sikerül aznap pont jól csinálni, akkor 3 gólt még szereznek, és akkor úgyis ők nyernek 4-2-re. Ha meg nem sikerül, akkor meg mindegy, mit mond, mert a Barca vezet, és akkor úgyis kikapsz, akkor már mondhat bármit. Tehát én egy olyan érdekes edzőnek tartom őt, aki tudja, hogy gyengébb az ő kerete, tudja, hogy kevesebb pénzből gazdálkodnak, tudja, hogy neki kevesebb rutinja van, mint a másik edzőnek. Mindent tud, ő mindent abszolút tud, de nem hagyja átengedni magát ennek a dolognak, nem hagyja bele kényszeredni magát ebbe a szerepbe, hogy másoknak válaszoljon, hanem csinálja tovább, direkt utána 20 percig nem cserél még, és teljesen zsironás. Amikor már cserél, akkor Portu még abban a percben gólt szerez. Aztán két
Hát...
perccel később gólpasszt ad. Tehát van náluk mindig valami zseni, aki ezt megcsinálja. Legyen az a Cigankov, Dobbik, Portu, megcsinálja valaki. Ezek nagyon, nagyon jó játékosok, és szabad kezet is ad nekik Michel szerintem annyira, hogy benne legyen a fantázia, benne legyen a kicsit kockázatosabb, de szép mozdulatok, és aztán ezek sok gólt tudnak eredményezni. Örömmel játszanak, és amikor kijön nekik a lépés, akkor bárkinek lőnek 4 gólt.
Meg ugye azért az benne van, itt említetted, hogy hány gólt lőnek, de ugye ez annak köszönhető, hogy a védekezésük az ennek megissza a levét, tehát hogy most ugye a Reálhoz hasonlítottuk, hogy egyel kevesebb gólt lőttek csak, és mekkora a különbség a keretek között, kapni viszont sokkal több gólt kaptak,
Hát mindenki
rengeteget.
sokkal többet kapott, mint a Real. Talán a Bilbao van hozzájuk, de még az se közel, mert a második legkevesebb gólt a Bilbao kapta, az is 33, míg a Real csak
Nyilván
22-t. Senki sincs
Nyilván
ahhoz
a Real
közel.
is felül teljesít ebben idén, az nem is kérdés. Csak azt mondom, hogy tehát akkor úgy mondom, hogy a top 4, top 5-6 azokat nézve is azért jócskán sok gólt kap a... Most nem is ingyen nézem, hogy...
Hozzájuk képest
Mi?
nem, mert a Barca több gólt kapott, az Atlético meg 3-mal kapott kevesebbet 34
De csak
meccsen.
nézed, Real Sociedad is kevesebbet kap. Most a Girona a Barcelona kapott, meg az Atleti, nem, az Atleti még kevesebbet, igen. A Barcelona kapott egyel több gólt, mint ők, de viszont egészen a 9. helyig kell menni, hogy olyat találjunk, aki utána több gólt kapott náluk. Tehát
Igen, de...
a Girona játékának része ez, hogy ugye ők kőkeményen támadnak le, illetve magát a támadásépítésük is olyan, hogy azért sok embert használ, és ennek megvan mindig az a hátulütője, hogy bármikor beszaladhatnak egy-egy kontrába. Ugye ez volt a Real elleni meccsüknek is a gondja ilyen szempontból mind a kettő meccsen, és tehát ez vele járója, hogy ők kapnak mint tényleg a Barcelonától 2 gólt egy fél időben, és ahogy mondtad, ez nem izgatja föl őket, mert tudják, hogy ez a játékuk része, hogy ez benne van. Náluk igazából ugye az a lényeg, hogy több gólt rúgjunk, mint az ellenfél, és akkor kész, hogy most ez egy 5-4-es végeredményt hoz az őket, holtra nem érdekli.
Igen, és hát ha azt nézzük, működik, mert azért egy bajnoki címhez még talán ennél több kell, vagy pedig egy olyan szezon, amikor a Reálnak is, a Barszának is, az Atlétikónak is veszőfutása van, és akkor be tudnak surranni. De egyébként ez, hogy bármelyik csapat, hogyha dobogós a La Ligában, akkor az már mondhatjuk, hogy az már maga az eredmény,
Bravúr.
hiszen az
Hát itt
előző
az a bravúr.
szezonokban is, igen, most az, hogy éppen a Real, a Barca vagy az Atlético első, második vagy harmadik, ezek sokszor apróságokon múlnak egy-két meccsen, de nagyjából ez így egy brancs, és hogyha ebbe valaki így be tud furakodni, akkor az már egy nagyon nagy eredmény. Az, hogy lemaradnak a bajnoki címről, nem is olyan kevéssel, mert olyan 10-15 ponttal maradnak végül majd le, az rendben van, hát most ez a Reálnak jól jött ki, bár egyébként a Real Madridra persze még nyerhet BL-t akár a Real idén, de nem mondanám azt, hogy ebben a szezonban végig, a teljes bajnoki szezonban a Real egy olyan képet mutatott, amire azt mondott, hogy egyértelműen leuralják a mezőnyt, úgyhogy ez is most egy olyan idény, amikor azért sok csapat gyengélkedik. Az Atlético biztos, hogy nagyon gyengélkedik, és messze alul teljesít. A Barcelonánál voltak ilyen rövidebb időszakok, arra azért ez elég volt, hogy jócskán lemaradjanak, és az azért, ha megnézzük, hogy amögött hogy állnak, akkor megint nagyon le vannak szakadva, tehát aki most hatodik, annak már több mint 30 pontos a lemaradása, úgyhogy így eléggé szét van csúszva a mezőny, de valahogy mégis a Reálnak ez egy nagyobb tetemes előnyre is elég volt.
Nem mondanám, hogy nem uralta le a mezőny. Tehát ha most megnézed azért a szezont, az Atletico elleni volt az egyetlen vereségük a szezonban, és az is ősszel volt,
Ahol
azóta
úgy
nem
mindenképp
kapott ki.
leuralták, ugye én most az adott mérkőzéseket, meg meccs szituációkat nézem, hogy nem volt az a... De nem, nem, na itt most akkor nagyon óvatosan kell fogalmaznom, hogy biztos, hogy te is, és pláne a
Én nem
hallgatóknak a
sértődök
reál...
meg, max nem
Nem, nem,
értünk egyet, azzal
pont
nincs baj.
azért, hogy pláne a reálos hallgatóink nagyon jól értsék. Én most arról beszélek, és természetesen nem is lehet sem a Real Madridtól, sem bármelyik szezonban, bármelyik csapattól ezt elvárni, de amikor volt a 2000-es évek körül a brazil Joga Bonito, az egy másik dimenziója volt a futballnak. Amikor a Barcelona a tiki-takával nyert meg mindent, az egy másik dimenziója volt a futballnak, és így tovább. És ez, tehát ennyire szélsőségesen nem kerekedett felül a Real Madrid, hogy azt lehessen mondani, hogy
Értem.
mint amikor tényleg, amikor nem tudom, 100 gól felett lőtt a Barcelona, és így tovább, vagy amikor veretlenül bajnok az Arsenal, meg sok példát lehet hozni. Tehát ezek a szélsőséges esetek, és így értem, hogy mivel, hogy ez most nem történt meg, és természetesen ez ritka, hogy megtörténjen, hogy valaki más dimenziót képvisel, de hogy így, hogy egyébként a Real Madrid jobb volt ebben a szezonban, mint a többi csapat, és ezt azért nehéz lenne vitatni, hiszen bajnokok lettek, és egyetlen egy vereségük volt, de hogy így, hogy még egyelőre azért nem beszélhetünk más dimenzióról, még így is 15 ponttal lesznek előrébb, mint a második helyezett. Így erre azért lehet mondani, hogy a többi csapatnál látszik, hogy voltak problémák, mert mondjuk, hogyha az Atlético Madrid nem úgy védekezne, mint ami fémjelezte egy évtizeden át, hanem fele olyan jól, akkor ha csak 10 góllal kevesebbet kap, akkor már lenne 10 ponttal több, mondjuk. És akkor az még persze mindig semmit nem érne, 77 pont, az arra lenne elég, hogy csak majd most ezen a következő hétvégén lenne bajnok a Real, és nem az előzőn. De azért így, az éppen arra akarok utalni, hogy mégis jelentősen ki tudott a Real Madrid emelkedni, amellett, hogy ezt nem láttam idén bennük, hogy egyel több fokozat lenne a sebváltójukon, mint a többieknek.
A Real inkább oda hirtelen akartam mondani a szót, tehát konzisztens
Konzisztensen
volt. Igen.
tudták csinálni,
Igen.
hiszen ebből adódik az, hogy csak egy veresége van valakinek, és nem mondjuk négy, vagy
Most
öt.
itt csak a magát, a dominanciát azért is én olyan értelemben attól még tartom, hogy szerintem egyébként olyan értelemben meg le, tehát nyilván amit mondasz az igaz, olyan értelemben, hogy nem volt a tehát nem az van, hogy egy ilyen világra szóló futball, amit emlékszünk mondjuk a Barcelona esetében például annak idején, de mondjuk ez a Realnak sosem volt úgy igazán a sajátja. Tehát ott a
Sőt,
Realnál mindig az eredmény...
egyszer volt a sajátja a galaktikus időszakban, és nem olyan
még
nagyon
nem
sok
hozott
dolgot
eredményt.
nyertek, így van.
Igen. Igen, a szép foci volt, csak eredménytelen. Csak most itt azt néztem itt közben így vissza, hogy ahogy mondtad, csak hogy azért és ugye ha azt nézzük, hogy a Realnál az eredmény az identitás, talán ez egy jó megfogalmazás lenne, akkor viszont meg tényleg uralta a szezont ilyen szempontból a csapat. Most itt nézegettem, tavaly a Barca 88 ponttal lett bajnok a szezon végén, egy évvel előtte a Real 86-tal, és még mindjárt egy évet gyorsan azért visszakattintok, az Atletico lett ugye előtte bajnok, tehát hogy mind a két csapat szintén 86 ponttal, most a Real 87-tel van, tehát
És
egyel van
még
a
van négy
Barca,
forduló.
és van négy forduló, és most bármi lesz abban a négy fordulóban, tehát ha nulla pontot szerez a Real, az meg már arra rá lehet fogni, és joggal, hogy ott meg már nem volt semmi tétje, hogy a Real azt túltolja. Mondjuk ez nyilván a tavalyi Barcánál is megvolt, mert ők is igen hamar bajnokok lettek. Csak a lényeg, hogy azért itt ilyen értelemben nagyon dom, tehát a Real nem is emlékszem, mikor volt utoljára, hogy egy vereséggel hozott volna le egy bajnoki szezont. Talán a Mourinho féle bajnoki cím volt ennyire domináns. Ugye itt már 100 pontos szezon nem lehet, de nem sok híja, ha esetleg behúzza a maradékot. Tehát én meg pláne így, ugye, hogy BL is meg lehet mellette,
Na,
azzal
pláne.
együtt azért igen, nyilván a játékban ezt adom. Egyébként én még az ősszel azt mondanám, független az atleti vereségtől, hogy főleg az ősznek a második felében én egyébként nagyon el voltam ájulva attól, amit a Realot nyújtott. pláne, hogy nem volt ugye akkor Vini. Tehát ott a csapat olyat tolt, hogy az nekem nagyon tetszett, ott ilyen 3-4 gólos győzelmek is voltak. Emlékszek, hogy Brahim Diaz meg Rodrigo akkor villogtak elképesztőeket. Az ősszel, vagy a tavasszal volt ugye egy ilyen kisebb hullámvölgye a csapatnak, amit úgy sikerült átvészelni. De ne is, erről beszéljünk már most, mert épp a Barca meccsénél
De
ragadtunk
ugye
megint itt a...
szuperkupát is nyert a
Igen.
Real, azt se felejtsük, tehát persze nagyon eredményes szezon, és nem rosszat akarok mondani, meg
Ez
amit már
a...
én korábbi...
Mit szoktak erre mondani? Ez a, ugye van ez a csicska tripla, tudod, a Premier League-ben, hogy a Liga kupa, az FA kupa, meg a Community Shield, talán azt hiszem
Aha,
az a
aha.
három, a csicska tripla. Mondjuk ez azért nem lenne nevezhető annak, ha megvan a BL, ha, nyilván most nem azt mondom, hogy meg lesz, csak hogy ha, de egy ilyen fél csicska tripla lenne, hogy szuperkupa, bajnoki cím és bajnokok ligája. Nyilván a kupa hiányzik, de a két legfontosabb trófea az meg lenne. Szóval ilyen szempontból az tetszetős dolog lenne, de megvárjuk a...
Igen, hát a legfontosabbak azok. De hát meglátjuk, tényleg én arra számítok nagyon erősen, hogy Ancelotti azért kifogja ezt. Nyilván nem lehet tiszteletlen azokkal a szurkolókkal, akik a többi meccsre mennek ki, tehát nem fogja a Castillát kiküldeni sehova, de nem csodálkoznék, hogyha most a Bayern elleni visszavágóra természetesen, hiszen pláne, hogy 2-2 lett, egy az egybe a legjobb csapatot küldené ki, utána lesz, hogy is
Áras,
lesz,
azt hiszem.
majd június 1-én lesz a BL döntő, igen.
Igen.
Azon a meccsen megint csak nem kérdés, hogy a legjobb csapatot kell kiküldeni, és valahogy még a kettő közé beszúrna egy meccset, amikor a legjobb csapatot küldi ki, azon kívül meg én biztos, hogy a harmadik számú játékost játszhatnám minden poszton, vagy esetleg a második számút, meg még fölhoznék egy-két fiatalt, de persze tényleg van az a szint, ami alá nem engedhet, mert nem kaphat ki most az Alavestől 6-1-re, akkor se, hogyha a
Pláne, hogy
Castilla
ugye
van a pályán.
akkorra szeretnék a bajnoki cím
Igen,
átadást
igen,
csinálni.
de ennek ellenére, tehát azért itt valahogy jó balanszt kell találni ebben, de nem csoda, hogyha ő majd most pihentetni fog.
Itt egy
Már
kérdésem
ugye...
lenne, lehet, hogy csak hipotetikus, de hogy mi értelme volt ennek, hogy a tudva levő volt, hogy a Girona-Barca azért egy elég három esélyes meccs. A Real Cadiz szintén tudva levő volt, hogy akármilyen B csapattal áll ki, a Real azért jó eséllyel hozható. Hogy miért kellett a Realnak játszania előbb? Mert most itt ugye ment hát nem hiszti még egyelőre, most nem tudom aztán a szövetség majd mit reagál, mert hogy az történt, hogy ugye a Real megnyerte a bajnoki címet, és a szövetség jelezte, vagy a La Liga, hogy a jövő héten, vagy most hétvégén a Granada ellen játszik, azt hiszem,
a
a csapat,
szerencsétlen
és hogy
kieső Granada.
igen, és hogy
Vagy
ott
hát majd most
akarná
lesz
átadni.
biztos nekik, most válik nekik
Igen.
biztossá, ha nem nyernek, hogy kiesnek.
És ott
És...
akarná átadni az az idióta Tebas a bajnoki címet a Reálnak. Na most, és akkor a Reál meg erre azt nyilatkozta már, hogy az a milyen sajtóhír, vagy micsoda ment ki, vagy sajtóközlemény, hogy a Real nem szeretné a valószínűleg akkor éppen kiesését elkönyvelő csapat otthonában ünnepelni a címet az ő rájuk való tisztelettel is, és hogy akkor viszont akkor legyen egy héttel később az Alaves elleni hazai meccsen, hogy a saját stadionjába ünnepelhesse meg a csapat. Ezt ugye tavaly is láttuk, hogy az Espanyol-Barcelona meccsen ez nem sült el jól, hogy jó, nyilván ott a két csapat közti utálat azért ez hozzátesz, de attól függetlenül nem szerencsés egy éppen kiesést elkönyvelő csapat otthonában ünnepelgetni a bajnoki címet, hogy
Hát
mennyi
abszolút nem.
észkelhetett ahhoz, hogy ezt így szervezzék meg, mert ha csak annyi eszük van, hogy ezt a meccset megcserélik, és a Girona játszik előbb a Barszával, akkor a Real már úgy léphet pályára, hogyha nyer, megvan a bajnoki cím, és át is adhatták volna a trófeát, azt akkor nincs ez az egész. Így meg most 2 héttel azután adják majd át a bajnoki címet, hogy megszületett, szóval olyan... Nem tudom.
Önmagában az, hogy egyáltalán felmerül, hogy a Granada otthonában legyen bajnoki ünneplés, tudván, hogy lehet, hogy akkor kiesnek, bár egyébként senki se gondolja, hogy a Granada bent tud maradni, tehát ez éppenséggel olyan nagyon sokat nem változtat az
Hát a
ottani
helyi
szurkolók
szurkolóknak
lelki
azért...
világát sem, mert ők nagyon jól tudják, hogy nem maradhat már benne a csapatuk, de akkor is ettől függetlenül tahóság oda tenni egy bajnoki ünneplést. Másrészt pedig azért annyi, igen, elég logikus lett volna úgy tenni, vagy nem akarják nyilván egy időpontra tenni, hanem muszáj a Barca meg a Real meccsét, mert az akkor közvetítési díjkiesést jelent, de
csak megcserélni.
Ha elcsúsztatják, akkor viszont úgy lenne értelme, ha már a Real otthon játszik és bajnok is lehet, akkor az legyen később, és akkor már lehet ott ünnepelni. Megint más, hogy ezeket az időpontokat 3 hétre előre jelölik ki, és azon viszont utána már nem nagyon változtatnak csak ilyen dolgok miatt, tehát annak valami nagyon más oka kéne, hogy legyen, de emiatt nem szoktak változtatni utána. 3 hete meg még nem lehetett azt mondani, hogy ez lesz az a meccs, és ezt kell kicserélni, mert
Igen,
akkor
az El
mondhatták
Clásico
volna,
még
igen.
csak 8 pont volt.
Úgyhogy ez most függetlenül Tebaszéknak a totális dilettantizmusától, ez most egy olyan szerencsétlen helyzet szerintem, amit miatt nem tudom őt nagyon hosszasan ostorozni, mert 3 hétre előre nem tudhatta, hogy ez lesz az a hétvége, és egyébként pedig utolsó pillanatban nem lehet ezen változtatgatni, variálgatni. Esetleg azt tudták volna csinálni, hogy megmondják, hogy melyik napon lesz a két meccs, és hogy mit tudom én, hogy volt ez, hogy 4 óra és este 9 között intervallumban, hogy megadják, hogy melyik két meccs lesz az, és akkor aki repül valahonnan máshonnan ki a meccsre, az tudja legalább, hogy szombaton van. Mert ugye, ha jó előre veszünk utazást, akkor úgy szoktuk mi is csinálni, hogy csütörtökön érjünk ki Madridba, és kedden jövünk vissza, mert a meccs lehet pénteken is, meg hétfőn is. Úgyhogy be lehetett volna ezt úgy is határolni, hogy és mindenki megértette volna, sőt előrelátásnak könyvelte volna el, hogy ezt a két meccset megmondják, hogy ez lesz a 4 és a 6 órás meccsünk, akkor majd megmondjuk előtte egy héttel, hogy melyik, és akkor úgy azért lehetett volna előre gondolkodni, de hát ezt a Tebaszék nem nagyon csinálják.
Ugye itt, amikor a Real kérte a Sociedad elleni meccsnek a előrehozatalát, hogy a Bayern elleni meccsre tudjanak pihenni, akkor ugye azért került a Barca meccs át hétfőre vasárnapról, mert azt mondták, hogy le vannak osztva előre, mert ugye több csatorna is közvetít, és le vannak osztva, hogy melyiket, és hogy ebben nem lehet változtatni, cserélni, úgyhogy ilyenkor az egészet eltolják csak. De a sorrend az marad, mert hogy felváltva mennek a közvetítések ugye a csatornák között. És most gondolom, emiatt nem lehetett cserélni. Mondjuk itt is némi előrelátást lehetett volna, hogy mikor az ilyen szerződéseket megkötik, akkor beleírják, hogy amennyiben a bajnoki címet jó eséllyel eldöntő forduló van, és ilyen helyzet van, akkor ezt mi szabadon megcserélhessük, és nektek meg le kell nyelni, hogy azt a két meccset akkor nem fordítva adjátok. De a leginkább az zavar az egészben, hogy tudom azt, hogy ebből sem fognak tanulni ugyanúgy. Most
Nem,
nem azért, hogy ennek hatalmas jelentősége van, de ugyanez kimutatkozik akkor, mikor a gólvonal technológiáról van szó, meg sok
ez
minden
már
másról,
sima,
hogy
tehát itt
semmivel.
menedzsmentbeli problémák vannak, rettenetesen menedzselik ezt a nagyon jó dolgot és nagyon nagy üzletet, amit sokkal jobban lehetne. Hát nem tudom, valamilyen más üzemanyag kéne ide, mint Tebaszéknak az intellektusa, hogy úgy mondjam, ehhez a
Milyen?
céghez. Az intellektusa mindenkinek van,
Az...
mindenkinek van. Az mindenkinek van.
Csak senki, nem mindenkinek felismerhető.
Nem mindenkinek olyan erős. És ha már üzemanyag, akkor ez a 46. adás, ami egyébként az etanolnak a hozzávetőleges moláris tömege. Csak hogy még ide.
Erre készültél, most mondd meg őszintén.
Hát volt még,
ezek
volt
csak úgy
még.
Ismérnek, mert az még ijesztőbb.
Nem, az szerintem az csak a filmekben létezik, amikor valaki ilyen több százezer csitrilliárd információt tud, és bármilyen helyzetbe benyögi, az az ifjú Sheldonban van, meg ilyenekben, de természetesen.
A bakancslistában volt még ez. Morgan Freeman mindenfajta érthetetlen statisztikai adatot tudott mindenre.
Sok ilyesmit tudok, mert gondolom már azt mindenki tudja, hogy szeretem az ilyesmiket, de ez most, amiket ma mondtam, az nem úgy volt, hogy én az összes számról, ami létezik, tudok mondani 5 adatot, hanem ezt most csak beírtam, és éppen a Wikipédián láttam még az adás előtt, hogy mi jellemző a 46-os számra.
Istenem.
Amit még...
Wikipédiáról mindig a Office-ból a Michaelnek a tárgyalási taktikái, amiket onnan leles, azok jutnak.
Nézzük tovább akkor ezt a meccset azért. hogy mit érdemes még tudni róla. Hát nagyon nem kikiveséztük. Xaviról
Igen,
még
meg
pár
most
szót tudunk
sok
esetleg,
mindent.
hogy ha már Michelről hosszasan volt szó, akkor Xaviról is beszéljünk, hogy ő mennyire tudott volna még, mert nagyon igyekezett azért ő közbeavatkozni még, és nagyon sok cserével nyúlt bele, ugye mikor már vezetett megint a Girona, hát pontosabban amikor 3 perc alatt 2 gólt lőttek, akkor rögtön cserélt 2-t, jött a 4. gól később, akkor még 2-t cserélt, pár perccel később még egyet, tehát a második fél időben 5 csere volt, amikkel ő tulajdonképpen reagált a kapott gólokra, és ez most semennyire se jött be.
Hát már volt a Romeu csere, az értem, hogy Roberto nagyot hibázott, de hogy nem tudom, mindegy. Tehát én a Girona ellen, ha már pláne egy jó pressingelő csapat ellen, nem küldöm be a csapat legnagyobb pressing triggerét, akire ugranak, ha hozzáér a labdához. Tehát, hogy ez nekem olyan eleve furcsa volt, de inkább az, ami számomra érdekes ebbe az egészbe, hogy ítéljük meg azt, ami most Xavi. Hogy mikor bejelentette, hogy távozik, fellendült a csapat, bejelentette, hogy marad, és most megint azért visszaesés van.
Hát egy nagyon nagy kérdőjel nekem, még én...
Nem akarok összefüggést látni, de valahogy nehéz nem látni.
Igen, nagyon, nagyon... Én még időt kérek, hogy őt megítéljem. Mondjuk még egy fél szezont akkor kérek, mert egyébként amiket ő magyaráz, meg amiket ő cselekszik a meccs közbe, mondjuk Détári Lajos jut eszembe, de mégsem hasonlítanám egyébként edzőként hozzá, mert szakmailag meg Xavi egy eléggé jó edző, amit viszont már sokkal kevésbé tudok Détáriról elmondani, meg Xavi egyébként, hogy a vérmérsékletével nem bír, amellett azért meglehetősen intelligens, de nem jó, tehát neki még valahogy helyre kell zökkennie, mert ez a viselkedés ezen a szinten azért nem szokták nézni olyan nagyon. Vagy pedig lehet, hogy igen, hogyha a Barcelona ezt felvállalja, amit a Real Madrid felvállalt Mourinhoval, hogy rendben, akkor mi nekünk az edzőnk most egy tahó, és évekig nekünk egy tahó edzőnk van, akit egyébként mindenki utál, még a saját szurkolóinknak a harmada is utálja őt, és aki meg nem nekünk szurkol, az tényleg mindenki utálja őt, de egyébként nyer nekünk 5 év alatt 2 vagy 3, vagy mondjuk inkább akkor 3 bajnoki címet, meg 1-2 BL-t, akkor mi azt mondjuk, hogy rendben, legyen ő az edzőnk, egy híres tahó. De hogyha nem fogadják ezt el, akkor meg neki változnia kell.
Mi is erre gondolok egyébként elsősorban, hanem hogy a játék nem megy azért az időben, mikor tudva levő, hogy Xavi maradni fog.
Aha.
És nekem ez a furcsa, hogy ebben mi az összefüggés, mert egyébként ezt itt én már próbáltam hűteni, de nagyon nem működik, úgyhogy feladtam, de itt most a podcastben saját fórumon úgy érzem, megtehetem, hogy egy picit ezt kifejtsem főleg a Real szurkolók felé, hogy Xavi nem rossz szakember. Tehát most egyébként ünneplések mennek a Real Madrid fórumon, hogy Xavi marad, meg ugye ez
elhamarkodott.
mémgyár alapanyaga lett. Én nem emlékszem, hogy a tavalyi szezonban például ennek olyan marhára örültünk volna, hogy Xavi az edző, amikor 3 El Clasicóból 2-n ott tavasszal hülyét csinált a Realból, meg Ancelottiból. Meg hát ugye akkor is azért utca hosszal megnyerte a bajnoki címet a Barcelona, úgyhogy fél szezonnal előtte vette át a csapatot, és éppen a messzitlenedés időszakában, meg a teljes keret átalakulás alatt sikerült nekik bajnoki címet nyerni. Ez a szezon nem sikerült jól, ezt senki nem vitatja, de azért a körülményeket végignézzük, a rengeteg sérülést, meg nyilván Xavinak a hiányossága is most jobban kiütköztek, de ez nem lesz minden szezonban így, tehát hogy én ilyen értelemben nem értem ezt a hurrá optimizmust, hogy Xavi marad. Nyilván mondjuk, ha Klopp érkezett volna a helyre, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy inkább maradjon Xavi, mert Klopptól jobban félnék én is, de hogy egyébként szerintem meg, amit szakmailag letesz, az rendben van. Vannak tapasztalatlanságai, amik kiütköznek a játékban, de itt azért egyébként azt hiszem, hogy is hívják, a Laporta is kikelt ugye itt a meccs után, tehát ott a lelátontán voltak ilyen felvételek, hogy üvöltözött, hogy ezt így nem lehet, és nem Csavinak szólt a gondolat, és állítólag a nagy takarítás, amire készülnek nyáron, az sem Csaviról szól, hanem a játékos keretről, mert ahogy mondtam, én is azt néztem a meccsen, hogy nem mentek labdáért a játékosok. Mindenki próbált helyezkedni, de úgy várta, hogy valami majd történjen, és ha jámál nem történik általában némely meccsen, akkor nem történik semmi. És ez az, ami aggasztó, de mondom, ez az, ami így viszont bennem is felvet kétségeket, hogy ezek akkor történnek, mikor Csavi éppen maradásra áll. De
Hát,
szerintem majd ezt lehet,
hogyha...
hogy Bálusz jobban meg tudja mondani, mint mi.
Igen, de hogyha nem a felmondásához akartátok ti igazítani azt, hogy azután jobban kezdett játszani a csapat, akkor most se kössük végül is ezeket össze.
Csak a
Tényleg
kettő együtt
megnézzük
már úgy
majd.
furcsa.
Nagyon érdekes lesz a nyár, hogy hogyan alakulnak át a keretek. A legkényelmesebb helyzetben a Real Madrid van, hiszen ott tényleg ilyen jutalomfalat problémák vannak, hogy akkor most melyik három világsztárt tartjuk meg, vagy csak kettőt egy adott pozícióra, meg hogy elől már három vagy négy támadóval játszunk egyszerre a pályán, mert
Bal szélen.
annyi világsztár van, hogy egyszerűen nem tudunk már itt hova tenni, hogy mindenki játszon, és akkor lőjük a gólokat sorra. Ezek kényelmes problémák, azért az Atlétikónak meg a Barszának, az Atlétikónak még sokkal nagyobb mértékben, teljesen meg kell újulnia. A talán térjünk is át akkor az Atlétikóra, mit szólsz?
Igen.
Mert hogy a Mallorca otthonában sikerült nekünk egy gólos győzelmet aratni, egy kicsit lehetett tartani a meccstől, mert a Mallorca az elmúlt években azért amióta visszajutottak az élvonalba, már háromszor is elkalapálta az Atletit, és a idei első meccsen is látszott, hogy végül is azért tudnak mit kezdeni velünk, de Simeone itt is akár csak a múltkor a Bilbao elleni meccsen megmutatta, hogy ha váratlant kell húzni, akkor ő most már mégis megint csak tud váratlant húzni, és ennek fényében aztán egy olyan kezdővel tudtak pályára küldeni a csapatot, amire biztos, hogy senki se fogadott volna, hogy úgy fog összeállni a csapat. Ugye én is ötletelgettem, hogy sérülés, eltiltás, rossz forma miatt Griezmann el volt tiltva, Depay sérült, Morata rettenetes formában focizott, azelőtt ugye 20 meccsen 2 gólt tudott szerezni, így, és így is még házi gól király, tehát itt nagyon nagy kérdés volt, hogy ki a fenét lehet már előre betenni. Az én tippem egyébként Jorente volt, mert ő már játszott egyszer ott elől, és akkor gólt is szerzett, úgyhogy ezt tippeltem, na most végül is egy egész más lett. A három belső védő az megmaradt, ahogy szokott lenni, viszont a két szárnyvédő egy kicsit inkább klasszikus szélsőként szerepelt, tehát nem, azt nem szárnyvédők voltak, akik felfutnak a támadással, hanem klasszik szélsők, akik, ha kell, visszahúzódnak védekezni, és így lett aztán az öt középpályás és a két ember elől, de persze ez lehet úgy is értelmezni, hogy Jorente középen bent volt középső középpályásként, vagy pedig őt is egy kicsit előrébb játszatta, amolyan támadó középpályásként, vagy árnyékékként Simeone, meg még Linót is, és akkor viszont Correa volt egyedül az ég. A lényeg az, hogy bármelyiket is olvassuk ki a játékból, az biztos, hogy ez nagyon újszerű volt, és eleve az is, hogy egyszerre legyen a kezdő csapatban Lino, Riquelme és Barrios, az valószínűleg még ilyen nem is volt soha. Főleg, hogy Lino és Riquelme egymás váltótársai szoktak lenni.
Igen.
De hát így most megkaptuk ezt is, így most megkaptuk azt is, hogy Azpilicueta a pályán van, de nem középen hátvéd, hanem már ugye nem először a szezonban valamelyik szélen, mert azt is már volt itt is, ott is. Hogy ez most
nem,
működött-e?
Csak egy kérdés, te Azpilicuetától nem többet vártál, vagyis hát nem is az, hogy feltétlen tőle, hanem attól én azt hittem, hogy ő egy full kezdő lesz, és hogy
abszolút
végigfúrja a
ezt
szezont ilyen
gondoltuk, azt,
vezérként.
abszolút azt gondoltuk, hogy ő még ebben az évben van benne annyi, hogy nálunk ő még egy szuper alapember lesz, egy kezdő alapember, Nem tudom, hogy miért. Tehát amikor játszott, nem lehet azt mondani, hogy elszarta volna a meccseket. Én elégedett voltam általában vele, de mindenképpen arra számítottam, és azt is vártam, hogy ez lesz. Mert annyit bénázott a védelem, hogy nem hiszem, hogy ő mérne lett volna akkor már jobb annál. De hát ez ugye egy nagyon érdekes dolog, mert Javi Galántól is azt vártuk, hogy őt kezdőnek vettük meg, és most meg persze aztán kölcsön is adtuk erre a fél szezonra a Real Sociedadnak. Ő is 29 éves, mármint persze Azpilicueta nem, hanem 34, de úgy értve, hogy Javi Galán is már egy olyan játékos, aki már megmutatta, hogy mit tud, ő már annál többet nem fog tudni, ő nem fog most 29 évesen jobban megtanulni focizni, hanem ő azt tudja, amit tud, őt azért igazoltuk, és meg voltunk róla győződve tavaly is, hogy mi most nagyot fiatalítunk a védelmen. Hogy majd nekünk de jó lesz, hát nem lett olyan jó, de Azpilicuetától én sokkal többet vártam, de Javi Galántól is, de most ez így alakult. Azt remélem, hogy tényleg annyira elment ez a szezonja az Atlétikónak, hogy én már csak arról látom értelmét beszélni, hogy mit kell a nyáron csinálni, mert ez a csapat, mondjuk ha pont így maradna, amiről már biztosan tudjuk, hogy nem marad így a csapat, ahogy most van a keret, de jövőre, ha ez most elég a negyedik helyre, akkor jövőre elég lesz a hatodik helyre, vagy a hetedikre, vagy a nyolcadikra, 2 év múlva a tizedikre, de persze nem marad ez a keret. Tudunk már biztos távozókról, lejáró szerződésekről, tudunk olyan a legidősebbek közül való játékosokról, akivel nagyon, nagyon hosszabbítani akar valamiért a klub. De hát itt nem tudjuk közben elkerülni azt, hogy egy nagyon nagy fiatalítást kell csinálni. Most is azért Witsel és Azpilicueta mind a ketten a kezdőben, és mind a kettejüknek van valamennyi védő feladata, védekező feladata. Az azért úgy sok. Tehát bármelyik két játékos együtt 70 év fölött van, a kettőnek az összeadott életkora, az sok, mert abból vagy az egyik olyan öreg, hogy azon már a másik nem segít, vagy pedig mind a kettő túl idős. És akkor ott van, hát Hermoso 28 évesen még rendben lenne, rengeteget vannak, tehát vannak gyengébb meccsei, sérülései, akár csak Jimeneznek még inkább. Mind a
Hermozó
ketten
lehet, hogy
nagyon
pont távozik.
Hermoso pont lehet, hogy távozik is, de az egyikük 28, másikuk 29 éves, tehát a sokszor szapult túl idős védelemnél azt is azért ki kell emelni, hogy itt van két játékos, akik viszont egyáltalán nem öregek védőnek, de
Igen.
állandóan sérültek. Amikor a sérülésből visszajönnek, akkor megcsinálnak olyan bakikat, amit a spanyol élvonalban nem szabadna megcsinálni, és akkor nem vagyunk kisegítve. Ehhez hozzácsapsz még egy 34-5 éves Witselt, ehhez ott egy 34 éves Azpilicueta. Tulajdonképpen cseréd az a Savic, aki hát nem lehet még öregnek mondani, szintén középső védőként, de a jövőt már nem építheted rá. Rengeteg gyermetek hibája van, amikor játszik, hülye megoldása. Tehát ez az egész nincs rendben, és akik hiába, hogy valaki 28 éves, és egyébként még 5 évig lehetne világsztár középső védő, hogyha egy évben nem tud 10-15 meccsen játszani azért, mert sérült, akkor egy ilyen szintű klub nem tud arra a játékosra számolni, és kész. Tehát az Atlétikónak az nem elég, hogy néha a rendelkezésre állsz, vagy mondjuk a szezon felénél rendelkezésre állsz, hiszen az Atlétikó egy olyan klub, aki úgy fut neki évről évre egyébként, hogy na, hát ha idén meg tudjuk nyerni a Bajnokok Ligáját, meg egyébként jó lenne akkor bajnoknak lenni, mert 3-4-5 évente jó lenne bajnoknak lenni, ezt meg kell csinálni, és ezt így, hogy vannak öreg védőid, vannak hibázó védőid, vannak sérült védőid, ezt nem lehet csinálni. 38 meccs egy szezon, és az még csak és kizárólag a bajnokság. Azon kívül még van majdnem egyszer ennyi meccsed.
És küldtem neked még korábban egy képet, biztos emlékszel rá, az a Atletico Madridnak a keretértékének az elmúlt években történt csökkenését. Ő mutatja, hogy 2019-ben ez a csapat még több mint 900 millió eurót ért.
És most
becsült, tehát ez nyilván
430-at kb.
transfermarktos adat, igen, de most még 417, tehát kevesebb, mint a felére csökkent a csapat
Igen.
értéke, úgyhogy nem történtek nagy eladások. Tehát, hogy viszonylag kiöregedett a keret. És mondjuk az azért sportigazgatói szempontból elég komoly probléma, meg szakmai hiányosság, hogy ezt így engedték. És itt ugye nyilván sokan beleállnak, meg néha mi is beleállunk Simeonéba egy-két dolog miatt, de hát ez az, amiről ő aztán végképp nem tehet. Tehát mikor megvolt a kerete, akkor kihozta belőle azért a bajnoki címet is. Most nem várható el, hogy egy fele olyan értékű kerettel versenyezzen a közel 1 milliárdot érő Real keret meg a Barca kerettel.
Az elvárható lenne viszont, hogy adjon esélyt a fiatalabbaknak, mert nem feltétlenül kell mindig. Tehát akkor miért Azpilicueta maradt rajtunk, vagy miért őt kellett idehozni, de mondjuk Javi Galánt
Ő hozza
elküldeni
ide, ki
kölcsön.
dönt erről amúgy?
Hát valami beleszólása, és főleg az
De csak, hogy mi ott
Atléticónál
a struktúra?
Simeonénak. Van sportigazgató, de biztos, hogy Simeonét megkérdezik, meg tudod, hogy milyen ember, tehát egy ilyen edző, aki 10 éve ott van egy csapatnál, nincs olyan, hogy ő nem szól bele, de abba viszont ő szól bele, mert az biztos, hogy nem úgy dölt el, hogy Javi Galánt adjuk kölcsön a Sociedadnak, mert ővelük nagyon jó haverságban vagyunk, és kell nekik egy ember. Igaz, hogy mi fix kezdőbe tennénk őt, de inkább most fontosabb, hogy a Sociedad boldog legyen. Ilyen nincs. Hogyha Simeone játszatta volna Javi Galánt, persze az edzésen ő látja az edzés munkát, de hogy miért van az, hogy Javi Galánt inkább engedi kölcsön adni, vagy ő mondja, hogy nem kell neki, de utána pedig Azpilicuetát elhozzuk, meg utána aztán Gabriel Paulistát, szintén 33-4 éves, elhozzuk a Valenciától, akiket ezzel nem az, hogy tönkre teszünk, de hát nekik azért nagy érvágás volt, mert náluk fix kezdő volt, nálunk alig-alig lépett pályára, és azt nehezen képzelem el, hogy valaki közölte Simeonéval, hogy holnapra itt lesz már Paulista, leigazoltuk őt, és tetszik, nem tetszik a csapatunk része, és utána pedig akkor ugye nem is nagyon játszatja. Biztos, hogy ő is tudta, hogy kell valaki a védelembe, biztos, hogy tudta, hogy ez egy rutinos jó védő, biztos, hogy nagyon erősen beleszólhatott, hogy legyen vagy ne legyen, és utána az embert kitették a kispadra, még szebb napjain, és amikor egyáltalán a meccskeretben van, és akkor mi van? Semmi. Minek?
A Galán dolgot annyiban megvédem, hogy ugye Galán 29, ugye?
Igen.
29 éves, és azon a poszton, ahol ő játszik, ott Linót és Riquelmét játszotta Simeone, akik 24 évesek mindketten. Tehát mondjuk ez az egy
Ez
éppen a
igaz.
fiatalítás oldalát hozza. Ugye itt a többi poszton van gond
Igen,
inkább.
ez igaz, nem ezzel lenne gond, de az az ember, aki mondjuk a középpályás Griezmannból, vagy sőt, még szélső volt korábban a Griezmann, csatárt csinál, meg aki a középső középpályás Jorentéből szélső hátvédet csinál, aztán meg szárnyvédőt, aki a 20 éven keresztül profi szinten védekező középpályást játszó Witzelt idehozza 32-3 évesen annak idején, és közli vele, hogy te mostantól középhátvéd vagy. Tehát aki ezeket megcsinálja, az miért nem tudja vagy Linót, vagy Riquelmét, vagy Javi Galánt egyszerűen áttenni a másik oldalra. Lehet, hogy megnézte, hogy valamelyikük képes-e erre vagy sem, de tehát csak emiatt nem hiszem, Simeone már mutatott olyan dolgokat, amiken meglepődtünk, tett embereket ide-oda, aztán az vagy működött, vagy nem működött, és itt is megpróbálhatta volna akkor, mert az, hogy egy középső védő Azpilicueta kint van szélső szárnyvédőnek 34 évesen, akkor ennyi erővel a szélső védő 29 éves Javi Galán is lehetne a másik oldalt 29 éves szélső védő, de hát mondom ezeket hiába mondjuk, az biztos, hogy kell majd fiatalítani, nem is tudom, hogy Kostis egyébként visszajötte már a sérüléséből, ugye Ilias Kostis nekem a B-keretünkből nagy kedvencem, ő elég magas, 188 centi magas, most éppen 21 éves, neki adnék lehetőségeket, ő például középső védő, és igazából most vagy soha én egészen egyszerűen feltenném őt az első csapathoz, de ezt megint ezt mondtam még a szezon elején is, aztán lett neki egy több mint fél éves sérülése, és most, hogy ezt is megnéztem, hogy pontosan tudjak adatot szolgáltatni, várható visszatérés május 8-a, azaz holnap. Úgyhogy ezt így most
Szép
nagyon telibe
időzítés.
találtam. Nagyon telibe találtam, hogy őról beszélek. Hogy holnap egyébként milyen meccse lesz a B csapatunknak, azt nem tudom, de úgy néz ki, hogy akkor holnap valamikor visszatér, vagy valahogy valamilyen mérkőzésen. De az, hogy kiesett most neki több mint fél év, az egy elképesztő tragédia, mert ő már azért az Atlético felnőtt keretében ott ülhetett a kispadon nem egyszer, majd pedig jött egy olyan sérülés, izomsérülés, bocsánat, ami teljesen elkaszálta a szezonját. 11 meccsen játszott még ősszel, fix kezdő és egy nagyon ígéretes középhátvéd. Hát láttunk már ilyet máskor is, reméljük, hogy ezzel az ő sorsa nem pecsételődött meg, de láttunk már olyat is, akinek egy ilyen sérülés tönkreteszi, reméljük, hogy neki nem. De ha most még a maradék 3-4 meccsen a B keretben tud játszani, és aztán télen Simeone hajlandó őt kipróbálni egy-két felkészülési meccsen, akkor én azt például már el tudom képzelni, hogy a hosszú sérülés ellenére is ő már rendszeresen ott üljön a kispadon. Hiszen veszítünk majd el, akár Hermoso nagy valószínűséggel elmegy, viccel, ki tudja, hogy hány éve, meddig bírja ezt még, főleg, hogy mindig játszik, aztán meglátjuk még, Savic marad-e, vagy nem marad őnála, bocsánat, őnála is nagyon kérdéses, de Kostisnál szerintem itt van az idő, hogy ő előre lépjen egyet. Ha
Már
csak
a
nem azt
fiatalok.
tervezzük, igen, ha csak nem azt tervezzük, hogy tényleg Azpilicueta meg Paulista lesz a két kezdőnk ott hátul középen,
Az
azt is
baj
lehet
lenne.
csinálni, 34-5 évesen, de Kostiszt akkor be kell dobni, mert már erre nagyon nagy szüksége van, erre a fiatalításra, és elől is középen, hátul már el kell ezt kezdeni, és hát Simeone is
Az
be
baj,
kell, hogy ezt lássa.
két lassú belső hátvéddel már nem lehet modern fociban eredményt elérni. Tehát az, hogy mondjuk
Így van.
Thiago Silva Chelsea-ben 39 évesen nem gyors, az egy dolog, de a mellette játszó másik játékos viszont igen. Tehát, hogy itt azért gond a Azpilicueta, Paulista kettős, hogy oké, hogy
Meg
mind a
hát
ketten
viccel
jók
sem
az
tud már olyan
Atlétikóra.
gyors lenni.
Persze. És ugye
Viccel
ez
sem olyan gyors.
ki is ütközik
Ki?
sajnos
Ki?
a
Abszolút, ebből vannak azok a
kapundójaiknál.
gólok. És
Igen.
néha bizony egészen komédia az, ami történik. De hát nem tudom, valami megmozdult, mondjad?
Ha már fiatalok, akkor lesz egy extra adásunk. Nem biztos, hogy a héten ez majd attól függ, sikerül-e időt összekalapálnunk rá, hogy mindhárman jelen legyünk. De ha nem sikerül a héten, akkor a következő hetekben egy extra adás, amiről csak előjáróban annyit mondjunk, hogy három főszereplő lesz benne. Az egyik Arthur Vermeeren, aztán Arda Güler és Vitor Roki. De ebből már szerintem lehet, hogy magatoktól is sok mindent kitaláltok, de többit majd akkor.
És ezzel egyébként akkor el is érkezünk mindjárt a végéhez az adásnak. Még a hétvégi meccseket tudjuk, vagy hát ami most a következő hétben lesz, arra ajánlunk nektek valamit. Imi, meglepsz minket valami megdöbbentő, váratlan fordulattal, hogy te melyik meccset ajánlod a hétre?
Én a szombat 16-15-ös meccset ajánlom, ez a Villarreal Sevilla mérkőzés lesz, már csak amiatt is, mert ez a két hamvaiból úgy óvatosan lassan, az egyik picit jobban, a másik picit lassabban feltámadó csapatnak a mérkőzése. Olyan nagyon komoly téttel a múlt hét eredményei után már egyikőjüknek sem bír ez a meccs, mert a Villarreal a múlt héten foghatott volna a Valencián, Sociedadon többieken, de ez ugye nem sikerült összehozni, ugye kikaptak, és a Sevilla meg egy ilyen, mondhatni, hogy légüres térben van, tehát nekik már se kiesés, se európai kupa nincs, viszont mind a két csapat tényleg felfelé ívelő pályát mutat, úgyhogy meg hát ugye két visszatérő edző a csapathoz, illetve a ligában, úgyhogy én Kike Sanchez Florest is szeretem egyébként, Marcelinot meg kifejezetten, úgyhogy én egy nagyon jó meccsre számítok tőlük.
Abszolút egyetértek, ezek azért olyan csapatok, így a Villarreal Sevilla Valencia, Bilbao, Betis, akik azért már nagyon hosszú távon olyan magját adják, függetlenül esetleg némelyiknek az egy-egy gyengébb időszakától, akár egy-két év a másodvonalban is. Azért ezek olyan klasszikus csapatok, akik mindig érdekesek lesznek, ezek jól csengő nevek, és még ha nem tudom, bár hogyha azt mondjátok anyukátoknak, hogy Sevilla, vagy hogy Villarreal, akkor tudni fogja, hogy ezek spanyol foci csapatok és híresek. Még mondjuk az Eibar esetében, vagy akár az ezüstérmes Girona esetében ez nem így van. Tehát ezek mindig érdekes meccsek. Ezeknek mindig van egy nagyobb étosza, egy komolyabb presztízse, amikor ilyen
Indítják a
csapatok
nyelvvel
játszanak.
választást.
Így van. De addig is, ameddig várják a kedves hallgatóink a hétvégét, addig még csúran cseppen valami kis futball, amit ajánlanál.
Ó, igen. Ugye szerdán Bajnokok Ligája elődöntő visszavágó Real Madrid Bayern München 2-2-ről fog folytatódni ugye a mérkőzés, és hát nagyon remélem, hogy sikerül bejutni a döntőbe. Azért készülünk majd Krisszel, már fél éve készülünk erre az Ancelotti pro-kontra beszélgetésünkre. Nehéz lesz úgy beszélgetni rossz dolgokról, mert vannak sajnos, tehát az a baj, hogy sokan ezt nem akarják elismerni, de vannak gondok is Ancelotti, minden edzővel vannak nyilván, olyan dolgok, amikben nem a legjobban működik, de nehéz lesz úgy ellenérveket felhozni, hogy mondjuk, ha sikerül neki megint BL-t nyerni, akkor 3 év alatt 2 bajnokság, 2 BL, de mindegy. Reméljük, hogy először most legyen meg a döntő, most abban reménykedünk, aztán meglátjuk, nem tudom, te milyen esélyt ítélsz így az első meccs alapján.
Hát én nem akarok ebbe tippelgetni, mindig ezt mondom, de persze,
Majd
ha
az idő
muszáj.
eldönti?
Nem csak ez, hanem most mindig szoktuk tippelni, hogy én azt mondom, hogy ez akkor egy gólos meccs, vagy hogy 2-1 lesz ennek vagy annak. Ez egy jó tippjáték, csak igazából ugye alakulhat úgy a meccs, hogy 6-5, meg úgy is, hogy 0-0, és egyik sem a legvalószínűbb eredmény, de azt mondom, hogy én érzem azt a fonalat most a Real Madrid előtt, amire jól rá tudott kapaszkodni, és akár vakon a sötét, ködös éjszakában, tehát jó irányba halad a Real Madrid most, és én azt gondolom, hogy olyan lelki löket is van a csapat mögött, hogy szerintem kiharcolják a továbbjutást.
Én is ebben reménykedek, meg hát a hazai pálya, tehát hogy itt a tavalyi szezonban nyilván ott a City minden értelemben jobb volt, mint a Real, de az sem segített, hogy idegenben kellett a visszavágót játszani, és most azért, hogy hazai pályán van a visszavágó, az nagyon sokat segít. Azért a Bernabeu nem mindig volt a Realnak a legnagyobb erőssége, de most az utóbbi években azért ez masszívan elmondható. Tehát a 2022-es remontada sorozatnak a elengedhetetlen eleme volt a Bernabeu, és most megint rendelkezésre áll, úgyhogy én nagyon remélem, hogy olyan pusztító hangulat lesz, hogy tényleg a Bayern játékosok össze legyenek. Nyilván nem lesznek összezavarodva, tehát ennél rutinosabb játékosok, de azért hatással van az, mikor 80 ezer ember egyszerre mondja ugyanazt, meg egyszerre szurkol ugyanúgy annak a csapatnak, aki otthon van, úgyhogy reméljük a legjobbakat.
Én pedig nem először egy La Liga 2 mérkőzést ajánlok, mégpedig a jól csengő Valladolid és Espanyol mérkőzést, ami
Az
lesz
ütős lesz.
egész. Az nagyon ütős lesz, ez 11-én lesz, az akkor most melyik az szombaton lesz. Mindjárt meg is mondom a pontos idejét. Az a mérkőzés, az 18:30-kor lesz szombaton, és amit már máskor is ajánlottunk, van egy La Liga Plus nevű alkalmazás, meg laligaplus.com nevű honlap, akár okos eszközön, akár a laptopon, interneten lehet nézni ott teljesen ingyen, regisztráció után a másodosztálynak a meccseit, úgyhogy én ezt ott ajánlom, tökéletes tévés minőségben lehet nézni, és nem csak azért, mert ez két jól csengő név, hanem azért, mert itt a második fogadja a negyediket, és egyébként akik vannak akár előttük, mögöttük, tehát az első, a harmadik, az ötödik, hatodik, hetedik, tehát mindenki a környékükön egy liga, tehát a tabella alsó felén lévő csapattal játszik. Egyedül ez a két klub van az élmezőnyből, akik viszont egymás ellen játszanak.
És
Az
ugye
Eibar
nagyon
még,
szoros.
aki harmadik, ők ugye mégis a Leventéhoz látogatnak, aki tizedik, de az is azért csak a tizedik hely. Igaz, nincsenek olyan nagyon lemaradva, mert a Levente is 3 pontra van most az osztályozós helytől, de ami nagyon nagy tétje lesz ennek a Valladolid és az Espanyol számára, hogy főleg az Espanyol muszáj lenne, hogy nyerjen idegenben, mert a mögötte lévők nagyon nagy valószínűséggel 4-5-6 olyan csapat is be fogja húzni a meccsét, akik előzni tudják őket.
Igen, nagyon-nagyon szoros ott mögöttük a
Elképesztő
történet.
lesz a végjáték ezen a 4 meccsen,
Hát
úgyhogy ezt
konkrétan
a...
érthető is, hogy miért most már La Liga 2-es meccseket ajánlasz, meg könnyen lehet, hogy majd mi is azokat fogunk a következő hetekben, mert a többi már ugye eldőlt a La Ligában, itt meg ugye élet-halál harc megy a feljutásért.
Gyilkos lesz a vége. Na, akkor ennyi bálusz. Nem is tudom, mit ajánlana bálusz. Játsszunk el a gondolattal. Mondjunk valami nagyon rossz meccset, és hazudjuk azt, hogy azt üzeni, hogy azt egyébként tényleg ő ajánlja. Nagyon egyszerű neki, mert hétfő este lesz a Barcelona Real Sociedad meccs este 9-kor, ami
Az
hát
mondjuk nem rossz.
nem kell neki nagy reklám. Nem kell sokat
Az mondjuk nem
magyarázni,
rossz.
úgyhogy azt is
De
ajánljuk.
ehelyett Pálusz a vasárnap Cádiz-Hetafe mérkőzést. Egészen fantasztikus
Úgy, 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 úgy.
párosítás, azt írta.
Igen, hát hogyha azt írta, igen, hogyha tényleg ezt írta volna, akkor lehet, hogy azért nem tudna most részt venni, mert már börtönben van. Egy ilyet gondolni, meg főleg leírni, az már büntetendő. De lehet, hogy jó meccs lesz. Nézze mindenki, ez is lehet jó. Addig is lesz egy extra adásunk, vagy a héten, vagy a jövő héten. A 46. adásban ennyi fért bele, hát így, hogy végül is csak ketten
Hét
voltunk, így egy...
kérdése.
A hét kérdése, te hülye barompongi. Igen, a hét kérdése, olvast fel, mi légy szíves.
Szalu Gábor kérdése, ő már ugye volt, nem is olyan rég, lehet, hogy pont múlt héten. Lett másik kérdés is, ami nagyon jó kérdés szintén, de írtam, hogy az megint több felkészülést igényel, illetve báluszt is igényelni, úgyhogy azt majd jövő héten fogjuk megválaszolni. Így most ismét Szalu Gábor kérdése nyert. Na, arra lennék kíváncsi, hogy hogy van ennyi pénze a Reálnak? Mbappé, Alfonso Davies, mit csinálnak jobban, mint a többiek? Na most itt próbáltam összerakni egy kis gondolatmenetet valamilyen szinten időrendileg, de egy kiindulási pontnak határozzuk meg azt, ugye, hogy kinek mennyi bevétele van. És az már eleve leszakítja a bajnokságnak a több mint kétharmadát. Ugye a Real Madridnak az az idén februárban megjelent, most ezt nem írtam ide, hogy Football Benchmark vagy Deloitte-as kimutatás, mindegy. A Real Madrid 871 millió eurós bevételt könyvelt el, Barcelona 815 milliót, és az Atletico Madrid pedig 371 milliót. Tehát itt már van egy óriási szakadék, ami miatt a kettő előbb említett csapat magasan elhúzt. Tehát ez is mutatja azt egyébként, hogy az Atletico, mikor bajnoki címeket nyer, az milyen szinten kemény munka meg teljesítmény. Tehát ez a két csapat nagyon el van szakadva, ugye főleg itt a nemzetközi, mert Spanyolországban szerintem azért nyilván ott is van valamilyen szintű előnyük, de szerintem ott az Atletico közel sincs ennyivel lemaradva. A másik kettőtől itt nemzetközi bevételek adják ennek a nagy részét ennek a különbségnek, és ugye ennek jelentékeny része a La Ligában aránytalanul kiosztott tévéspénz. Ez szintén a két előbb említett klubot tömi pénzzel, ugye ez az, amit már beszéltünk többször, hogy a Premier League csinálta jól, hogy ideje korán ennek a nagy aránytalan elosztásnak véget vetett, de ez még jelenleg ugye így áll. És ez most mind csak arra szolgált, amit eddig elmondtam, hogy azt megmutassuk, hogy a Real és a Barca magasan nagyobb bevételekkel rendelkezik. Tehát innentől kezdve a nagy különbségeket a többi csapattal szemben már nem is kell indokolni. Hogy a Real és a Barca közt miért van most jelenleg ekkora anyagi különbség, bár szerintem ezeknek az érveknek is a nagy részét mindenki ismeri, csak esetleg nem tette így össze, illetve ugye azért a szurkolói oldalak általában olyan dolgokat szeretnek kimutatni, ami azt igazolja, hogy a másik csapatnak hogy kedveznek, vagy nem kedveznek, és emiatt nem mindig feltétlen van objektíven előadva a rendszer, szóval itt ezen szaladjunk gyorsan végig. Ahogy a Neymar deal az, amit én elsősorban meghatároznék kiindulási pontnak, ami ugyanakkor a Barszának ugye egy nagy bevétel volt, azon túl, hogy elvesztett egy fantasztikus játékost, viszont onnantól kezdve mindenki tudta, hogy tele vannak tömve pénzzel, és ráadásul egy olyan elnöknek a kezében sikerült tele tömve lenniük pénzzel, aki nem éppen jól sáfárkodott vele, hogy ott nagyon rossz igazolások kerültek tető alá, ilyen 130 milliós igazolás volt, vagy kettő, ha jól emlékszem, Coutinho, meg ugye Dembele is ilyen 100 fölötti volt, de még úgy emlékszem, Trincaóra is komoly pénzt adtak ki, és nem akarok butaságot mondani, de ilyen 60-80 millió simán elment rá, akkor ugye elpazaroltak még pár játékost, aki ugye ott volt a Arthur, akit ugye elcseréltek Pjanicra, amit teljes mértékben érthetetlennek minősítettem már akkor is. De amit én még ide hozzátennék, és ez lehet, hogy kicsit kés lesz a Barca szurkolók szívébe, de én a Messi szerződését, az utolsó szerződését én még nagyon ide venném, mert egy több mint 500 milliós szerződést kötöttek vele 5 évre, ami nyilván a bruttó, tehát ennek Messi ugye felét, bőfelét kapta meg, de akkor is ez egy nagyon nagy különbség a két csapat közt, és most lehet itt arra mondani, hogy a Real nem becsülte meg eléggé a legendáját, meg a legendáit, de mikor Cristiano Ronaldo elért arra a szintre, hogy már a ugye Messi új szerződése miatt 30 millió fölötti fizetést akart, Perez azt mondta neki, hogy nem, és kész. És a 90 millióért vásárolt Ronaldo-t 117 millióért továbbadták a Juventusnak. A Barcelonának nem került pénzbe Messi, ugye, mert saját nevelésű játékos, viszont 250 milliót, ha most a nettó fizetését nézzük, 250 milliót kifizettek neki 5 év alatt. Tehát a Real 30 millióra nemet mondott Ronaldónak, Messi pedig 50 milliót kapott szezononként, ami azért hát némely klubnak a komplett költségvetése. Tehát itt ezzel komoly probléma van, és ezt sokan nem veszik komolyan. Én értem, hogy Messi mit jelent ennek a klubnak, meg játékban mit adott, de nem lehet, szerintem nem lett volna szabad engedni, hogy ilyen szinten ránőjön a klub költségvetésére, és utána, ha megnézitek, miután Neymar elment, meg ugye nem jöttek be ezek az igazolások, a Messinek a nagy fizetése is az okozója volt annak, hogy a körülötte kialakult játék keret az ilyen lenglékkel, meg ilyenekkel volt tele. Ugye ezt az NFL-ben szokták mondani, hogy van ilyen, az irányítók keresik ott mindig a legtöbbet, most nevezzük akkor itt Messit az irányítónak, és van ez, amit úgy hívnak, hogy csapatbarát szerződés, mikor az irányító nem akar a legnagyobb fizetésű játékos lenni, hogy a körülötte lévő úgynevezett kisegítő személyzet, tehát elkapók, falemberek, stb., itt pedig ugye a többi játékos a kezdő 11-ben olyan minőségű tudjon lenni, hogy ezzel címeket nyerjenek, de Messinek fontosabb volt itt a nagy pénz, és a Barca pedig ehhez vígan asszisztált, utána pedig sikerült ingyen elengedni Messit ugye a Paris Saint-Germainhez, és akkor amit még itt hozzá lehet tenni, az a Covid. Mert hogy a Barca ezekkel a szerződésekkel nem csak nagy átigazolási díjakat adott ki, hanem óriási fizetéseket is osztott mellé, és a Covid alatt ezeket a fizetéseket kevés esetben sikerült lecsökkentetni, tehát nem nagyon vette be a játékosok gyomra, hogy itt fizetéscsökkentést kérnek tőlük. A Reálnál meg az esetek többségében sikerült. Senkitől sem kértek óriási csökkentést, ha jól emlékszem, ilyen kétszer kértek 10%-os csökkentést, és szinte minden játékos belement ebbe, és ugye most pont amiatt panaszkodnak ugye épp a Barca szurkolók, hogy Lewandowski a következő szezonban 32 milliót fog keresni, De Jong majdnem 40-et, tehát brutális fizetések vannak még most is a Barcelonánál, és ami szintén nem jött jókor, az a La Ligának a pénzügyi szigorítása. Most nyilván itt megint elő lehet venni azt, hogy akkor hozta ezt be a La Liga, amikor a Reálnak jól megy, a Barcának meg nem, de előbb-utóbb be kellett hozni, tehát erről éppenséggel nem a La Liga tehet, hogy a Barca rosszul sáfárkodott akkor a pénzügyeivel, és bár szigorúnak tartom én is a szabályzatot, de az idő egyébként valamilyen szinten azért igazolni fogja, szerintem meg már most is látható, hogy igazolja bizonyos esetekben a La Ligát, ugyanis ugye a spanyol ligának a fénykorában elképesztő adósságokba verték magukat a spanyol csapatok, nem csak a Real meg a Barca, hanem szinte mindegyik csapat, és ugye több klub is csődbe ment, és ezt hivatott ez megakadályozni. Tehát jelen állapotban, ha mindenki betartja a pénzügyi szabályzatot, akkor esélytelen, hogy egy klub csődbe tudjon menni, legalábbis nagyon nehezen lehet ezt összehozni. És hogy miért mondom, hogy igazolja a ligát a dolog, mert ugyan rosszul néz ki, mikor a nyár végén a regisztrációs időszakban van, amikor még egy nap alatt a regisztráció vége előtt egy csapatnak csak 8 játékosa van beregisztrálva, de sokkal jobban néz ki még mindig, mint ami most a Premier League-ben zajlik, hogy pontokat vonnak le, meg ugye a szériában az előző szezonban, pontokat vonnak le csapatoktól szezon közben, azt megfelebbezik, akkor kevesebb pontot vonnak le, de aztán jön egy új ügy, amiért megint pontot vonnak le tőlük, és már pont erről beszélgettek a Premier League-ben is a fiúk, hogy előbb-utóbb lehet, hogy bármi hülyén néz ki, ide fog eljutni a többi ország is, mert itt legalább előre meg van mondva, hogy ennyi pénzed van, ennyit tudsz költeni, és akkor nem lesznek ebből gondok. Szóval én megértem, a sokakat frusztrál ez a különbség, de erről jelen állapotban a Covid, illetve a Bartomeu éra az, ami leginkább tehet, nem pedig az, hogy most itt Tebas Real Madrid szurkoló.
Azt hiszem, hogy ez egy kerek válasz. Talán majd máskor fogunk foglalkozni egyébként is a pénzügyekkel olyan megközelítésből. Most ez egy jó felhasználó barát válasz, úgyhogy nem is akarom kiegészíteni ma semmivel. Amivel még ki tudom egészíteni az adást, az az, hogy kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, hallgassatok YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcasts alkalmazásban vagy honlapon, és ajánljuk nektek tényleg a tartalmakat a spanyolfoci.hu-n és annak a Facebook oldalán is. Ez a 46. adás volt. Bálusz nélkül így most egy kicsit beszélgetősebb lett, és emberközelibb, talán azért, mert...
Bálusz elidegenít minket az emberektől.
Talán, hát emberarcúbb, szóval, hogy több volt a beszélgetés benne, így értem, csak lehet, hogy pont azért, mert 46, és pont ennyi kromoszómája van az embereknek, de abba hagyom a Wikipédiát, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és hogy követtek minket mindenhol. Ne felejtsétek a múlt heti adást is meghallgatni, ha még kimaradt, valamint nagyon jól sikerült Iminek a Mia San Miával együttműködésben a külön adása.
Igen, itt csak egy gondolat, bocs, ezt elfelejtettem, hogy most is lesz egy beszélgetés majd a Mia San Miával a visszavágó után is, viszont azt most külön fogjuk kitenni a YouTube-ra, hogy aki csak azt szeretné meghallgatni, az ne kelljen a komplet madridizmóból tekergetnie, meg nyilván a Facebookra is ki fogjuk rakni, úgyhogy majd az elvileg pénteken vagy szombaton debütál az a videó.
Így van, mindenhol ott lesz, mint a penész. Addig köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok! Már azt hittem, hogy a penésznek is van valami 46-os vonatkozása.
Nem, nem.